mondanom, hogy gyere és ülj le mellém.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánok! Hol a hangom? Itt van, jó reggelt kívánok! 6 óra 3 perc van, és bizony május 8-a péntek, hát most már nagyon benne vagyunk a tavaszba, talán időjárásilag is, bár azért döccent egy picikét pont a tegnapi napon, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy hát most már menthetetlenül rákanyarodtunk a nyár felé vezető útra, és ez itt a Nemzeti Sport Rádió, benne a Sport Reggel, és itt van velem egész reggel Bene Feri. Szia, Feri!
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szia,
na,
Zsuzsi!
Így van, nagy így van, mert hogy ez egy ilyen, most egy ilyen páros repülésbe kezdünk vele egészen 10 óráig, amit mindig-mindig kiegészítünk majd fantasztikus vendégekkel, hol fizikai valójukban lesznek itt, hol természetesen, hiszen péntek van, meg itt lesznek és velünk lesznek majd az éteren át állandó vendégeink is, akiket pénteken megszokhattunk, úgyhogy semmi esetre se kell őket nélkülözni. Nagyon-nagyon izgalmas hét van, és azt mondta nekem valaki, amikor szerda és sportkörbe ültem itt, hogy ez a május, ez az év legjobb hónapja sport szempontból, és hát mondtam, hogy jó, az álljunk meg a menet, mert volt idén már téli olimpia, lesz nyáron majd futballvilágbajnokság, meg még ki tudja mi minden, jó, de hát májusban ugye csúcsra ér. érnek például az európai ugye kupa események, mint ahogy most már ennek az elmúlt napokban számtalanul is lehetünk, meg oly sok minden történik, meg ugye nyílik a természet, ebben van igazság, Feri, van ebben igazság? Már is a csúszónak?
Hát egyértelmű sport szempontjában nagyon, viszont ha már természetet nézzük, akkor ugyan egyikünk se élt még, de hát lehet, hogy Kovács Katit kell megkérnünk, hogy hozd már uram az esőt, mert egész egyszerűen elképesztő.
Hát tehát én, hát most, volt egy picike tegnap, egy nagyon picike meg éjszaka, de azt nem mondanám jelentősen.
De nem tudom, már én nem vagyok nagy kertész, de azért egy picike kertbe ott a füvet próbálom életbe tartani, de hát borzasztó. Szóval tényleg gyönyörű a napsütés, imádom a meleget, imádom a napot, de egy pici eső már jöhet.
Locsolni kell, Feri, ez a így nagy titok. Ez hát a igen, nagy titok, igen. Abszolút. Na, szóval minden esetre való igaz, ugye a hét nagyon-nagyon, hogy úgy mondja, meghatározó abban a tekintetben, hogy mi történt ugye a nemzetközi labdarúgó kupákban, kezd valóban minden a célegyenesbe kerülni, és ez persze természetesen igaz azért, ugye a nemzeti eseményekre is, ugye nálunk is a hétvégén labdarúgó magyar kupa döntő lesz majd, és hát persze kezd most már a bajnokság is egészen egyértelművé válni, de azért mégis, hogy úgy mondjam, az az izgalom benne, hogy a végső döntések gyakorlatilag a legeslegvégére maradnak. Amit persze szerintem mindig is akartuk, mert ez, hát nem is azt mondom, hogy meghatározza egy bajnokság színvonalát, de azért a bajnokság fináléját mindenképpen meghatározza, nem?
Én úgy gondolom, hogy ennél drámaiban nehéz lett volna tervezni is a magyar bajnokság befejezését. Az tény, hogy a kiesők már eldőltek fordulókkal ezelőtt, de az, hogy gyakorlatilag 8 napon belül el fog dőlni a magyar kupa győztese és a bajnokság győztese is, ami még teljesen nyitott, azért valljuk meg őszintén, még egy kisvárdai mérkőzés vár az Etóra is, és nagy valószínűséggel, amennyiben a Ferencváros hazai pályára az Zalaegerszeg ellen, akkor csak és kizárólag a győzelem esetén bajnok az Eto. Tehát nagyon érdekes végjáték lesz, és hát természetesen a Nemzeti Sportrádióban is követhetjük mindkét találkozót, ugye először a kupadöntő lesz holnap 6 órától, de már a bajnoki fordulót is úgy, hogy körkapcsolásszerűen folyamatosan élőben rajta leszünk, hiszen ez előfordulhat, hogy percről percre más a bajnok.
Igen, abszolút így van. És hát ugye, amire a hét is sok tekintetben választ adott, azok ugye az európai kupasorozatok, mármint, hogy kik jutnak a csúcsra, kik lesznek ott, akik majd a legjobbaknak járó címért versenybe szállhatnak, kik lesznek döntősök. Ugye alapvetően azt gondolom, hogy ma sokat fogunk nyilván beszélni a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjéről, és arról is, hogy most már pontosan tudjuk és látjuk, hogy bizony francia fővárosi és angol fővárosi összecsapás lesz majd a Puskás Arénában május 30-án. Hát ugye ezzel kapcsolatban, Feri, ez a legnagyobb érdekesség, hogy azért pár héttel ezelőtt, és én nem azt mondom, hogy nem értenek hozzá a kollégák, hogy nem értünk hozzá, vagy adott esetben akár a Nemzeti Sport olvasói is többet láttak bele két olyan csapatba, amelyik végül is kiesett, és nem lesz a döntőbe, de nagyon sokan még olvashattuk a Nemzeti Sport címoldalán is, ugye, hogy például a Futballforum Hungary kapcsán ideérkező nemzetközi szakújságírók, volt közöttük holland, volt közöttük német, volt közöttük angol, sőt olasz is. Hát szinte mindenki kivétel nélkül várt ugye egy olyan összecsapásra, amelyben a Bayern München lett volna az egyik fél a döntőben, és értelemszerűen ugye az Atleti a másikon, az Atletico Madrid. Hát ehhez képest pont mind a két ágon a másik csapat került oda. Ez persze látva az erőviszonyokat, valójában benne volt a pakliban, de formajavulás, formahanyatlás, változás, hogy egyszerűen csak a szerencse, amiben keresnünk el a választ. Mit gondolsz?
Egyrésztről a futball kiszámíthatatlansága az ismét bebizonyosodott. Szóval nagyon-nagyon sokan próbálnak jósolni, szakértőként megnyilvánulni, de valójában annyira kiszámíthatatlan a labdarúgás, tehát bármilyen szinten most akár a Magyar Kupa döntőjét nézzük, vagy akár a Bajnokok Liga elődöntőket. Nyilván azt, ahogy a Bayern München futballozott, akár a Real Madrid ellen nemzetközi szintéren, akár a hazája bajnokságában, az egy olyan szinte legyőzhetetlen, tökéletes rendszernek tűnt, hogy mindenki azt mondta, hogy a Bayern München nemhogy döntős, hanem gyakorlatilag vörös szőnyegen sétál be a Bajnokok Ligája serlegéig, és látja mindenki, hogy továbbra is azt mondom, hogy ha van egyetlen egy komoly tanulsága a két elődöntőnek, az az, vagy az egész Bajnokok Ligás sorozatnak, hogy igazából a végső sikert általában azok a csapatok nyerik, amelyek legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtják, és legfőképpen legstabilabban védekeznek. És ezzel nem a védekező futball mellett vagyok, hiszen hál' Istennek az egész európai meg a világ labdarúgása inkább a támadó potenciál felé halad, de nézzük meg tavaly azt a Barcelonát, amelyik tényleg szintén legyőzhetetlennek tűnt, és szemkápráztató futballt nyújtott, azért az Intertől ki tudott esni, úgyhogy rengeteg gólt kapott a két mérkőzésen most. Hát én azt kell, hogy mondjam, amelyik csapat gyakorlatilag 6 gólt kap egy páros mérkőzés alatt, az nem tud tovább jutni. Nyilván mondhatjuk, hogy 5-5 lőtt is, de hát egész egyszerűen akármennyire is csodálatos, és talán az évtized vagy az évszázad egyik legjobb mérkőzése volt a Paris Saint-Germain Bayern München, azért a realitás talaján maradva ezt nem tudom elképzelni mondjuk egy Arsenalról, amelyik elképesztő stabil, és gyakorlatilag gólhelyzetet is alig lehet kialakítani ellenük. Szóval valahol én úgy gondolom, hogy a Bayern Münchennek ez volt a hibája, hogy nagyon-nagyon sok könnyű gólt kapott, és elképesztő hibát, elsősorban egyéni hibákat követtek el csapatszinten is, pontosabban csapatszinten, de szerkezeti hibákat, egyénileg pedig egyéni védő taktikai hibákat.
Hát gyors elemzés, köszönöm, és nagyon fontos is, hogy egy kicsit ugye te szemszögetben is lássunk erre, vagy én szeretném, ha kitérnénk egyébként a szakvezetők mondjuk munkája, meg taktikai repertoája szempontjából is, mert arról is szó esett tegnap, amikor itt a Nemzeti Sportkörben beszélgettem kitűnő kollégákkal, ugye, hogy van, nem is azt mondom, hogy felnövőben, bár részben igen, közöttük talán, nem azt mondom, hogy lassacskán a korelnök, de az egyik legnagyobb presztésű Luis Enrique lesz, szóval egy olyan edzőgeneráció, amely kezdi megmutatni, hogy a legnagyobbak sorába ért minden szempontból, és minden helyzethez tud alkalmazkodni, és akár itt Artétára gondolva, de beszélhetnénk természetesen bármelyik másik szakvezetőről, azt gondolom, hogy Vincent Kompany is függetlenül attól, hogy végül is a Bayern Münchennek búcsúznia kellett. Ugye most már egyértelműen biztos, hogy a német bajnoki címig vezette, ugye a rekordbajnokot, másrészt pedig még kupát nyerhetnek, és egyáltalán nem volt érdekes módon szomorú a nyilatkozat a mérkőzés után. Nem egy megtört csapat vezetőedzője búcsúzott el, hanem számomra szimpatikus volt egyébként, függetlenül attól, hogy azért hallottam a Kampanyt nem csak szimpatikus mondatokat mondani az elmúlt hetekben, hónapokban, de ettől függetlenül egy intenzív, a saját képességeivel, potenciájával maximálisan tisztában lévő csapat köszönt el gyakorlatilag a BL-től, amikor őt hallottam.
Igen, ez kétségtelenül így van egyébként. Nagyon-nagyon lényeges, azért egy edzőnek karaktert kell mutatnia, és üzenni kell a csapatának dacára a vereség ellenére. Tehát nyilván nem volt boldog, és azért egy gyakorlatilag a szezonját úgy zárja le a Bayern, hogy nem jut el a BL döntőbe se, annak ellenére, hogy végső esélyesként is kiáltották. De hát nyilván ő marad az edző, nyilván a következő szezonra is fel kell készülni, és hát ugyanúgy be kell mennie két nap múlva, vagy másnap az edzői öltözőbe, illetve a csapatöltözőbe, tehát nem lehet ilyenkor nagyon megtörtnek lenni, úgyhogy valójában én úgy gondolom ennek szólt. Másrésztről pedig azért egy nagyon-nagyon jól működő csapatot hozott létre, tehát Vincent Kompanyt nem tartották eddig sztáredzőnek, azért most mindenféleképpen belépett ezen az ajtón.
Tehát én igen, gondolom, tehát adott egy olyan új karaktert, sokan azt mondják, hogy a Bayern München szintet lépett, vagy a maga Bayern München szintet lépett az ő irányítása alatt, ami nem volt azért könnyű, mert elég magas polcon volt eddig is.
Arra nem is beszélve, hogy elképesztő tartást és elképesztő karaktert mutatott mind a hazai bajnokságában, mind a bajnokok ligájában azért az a Real Madrid, vagy a Bayern München, hiszen akár a Real Madrid elleni páros mérkőzés, akár én úgy gondolom még a Paris Saint-Germain elleni is. Talán a probléma az, hogy az első mérkőzésen továbbra is állítom, hogy hát túlságosan nyílt játékot mutatott a Bayern München, ráadásul azért azt ne felejtsük el, hogy a Paris Saint-Germainnek elképesztő bajnokok ligája rutinja van. Tehát igen, az azért, hogy két év alatt kétszer bejutni a bajnokok ligája döntőjébe is, nyilván az elsőt meg is nyerték, szóval az azért ad egy olyan, nem tudom másként fogalmazni, bajnokok ligája nemzetközi rutint, és nyilván mondhatja bárki, hogy a Bayern Münchennél is megvan ez, de talán nem olyan szinten, mint a Párizsnál, és a Párizs azért, hát úgymond egy év forba van a Bayern Münchennel szemben, és ez meglátszott. Arra nem is beszélve, hogy talán azt a fajta nyílt játékot felvállalni, hogy több esetben is kettő vagy előfordult, hogy egyetlen egy védőjátékos maradt hátul, szélsővédők is abszolút offenzívan játszottak, és azért nagyon-nagyon sebezhető volt ez a Bayern München a labdavesztések utáni pillanatokban. Talán erre ment rá egy kicsit a továbbjutásuk.
Na, hát minden esetre az biztos, hogy sok-sok izgalom vár még ránk itt a csúcsrangadókon, és hát tehát beszéljünk egy picit talán azért a másik két ligáról is, amelynek szintén kialakult ugye tegnap a mezőnye. Elképesztő volt, hogy az Aston Villa miként simázta le a Nottingham Forestet, és ugye 4-0-val be is jutott az Európa Liga isztambuli fináliába, illetve ugye nyilvánvalóan fordított ember előbb, mert a Bragát kiejtve pedig szintén Európa Liga döntős a Freiburg, úgyhogy ennek a mérkőzésnek, vagy ezeknek a mérkőzéseknek is ugye most már látjuk a végeredményét, sőt, mi több, ugye nyilván az Európa Konferencia Ligában is izgalmas dolgok voltak. Hogy látod ezeknek az európai kis vagy közepes csapatoknak az útját? Mert ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy azáltal, hogy most már nincs a labdarúgó bajnokok ligájából leeső csapat, ugye, amelyik tovább gördül legalábbis az Európa Ligában. Arról is beszéltünk, hogy talán egy kicsit ez a két sorozat meghozta azt, ami az eredeti cél volt, hogy a kis és a közepes csapatoknak, vagy azért ezek még mindig nagy csapatok ahhoz képest, amikor így a végső kialakuló mezőnyt nézzük?
Igen, hát Aston Villát vagy akár Nottingham Forestet nehéz kis csapatként említeni, viszont nyilván a Bayern München, a Real Madridon vagy akár Paris Saint-Germain összehasonlítva mondhatjuk, hogy kis csapat. Érdekes kérdés, az Aston Villánával kapcsolatban az jut eszembe, hogy gyakorlatilag botladozott az elmúlt hetekben az angol bajnokságban, és veszélybe került a bajnokok ligája indulása is. Nyilván azért az segít, és most már nagyjából azért kialakult, hogy az ötödik helyezett is bajnokok ligájába indul Angliába, pláne ha megnyeri az Európa Ligát, akkor természetesen szintén, de az az érzésem, ami az Alegerszeggel kapcsolatban is, hogy kézzelfogható közelségbe kerül egy nemzetközi kupa döntője, hogy nyilván az Alegerszegnél pedig a Magyar Kupa győzelem, tehát ebben az esetben ilyenkor a fókusz, akármennyire is arról beszélünk, hogy profilabdarúgók, és hogy ez a szakmájuk, stb., de a fókusz egy picit megváltozik, és a hazai bajnokság az másodlagossá válik, hiszen minden egyes játékosnak, meg a szakvezetésnek is elsődlegesen az Aston Villa esetében az Európa Liga győzelem áll a szemük előtt, és arra készülnek, és talán ez megmagyarázza az Aston Villának az utóbbi hetekben lévő botladozását, de hát semmiképpen sem jelenthet ez rossz formát, amennyiben egy Nottingham Forestet 0-1-ről ugye gyakorlatilag hazai pályán 4-0-ra meg tudnak verni, azért ez óriási nagy dolog volt, és egy pár szó a Freiburgról, tehát azért láttuk, hogy a Braga milyen játék erőt képvisel, úgy, hogy azért a portugál bajnokságot, ha nem is a top 3-ba, de azért európai bajnokságai közé soroljuk. Ilyen szépen kiverni gyakorlatilag egy olyan Bundesliga csapat, amelyik Bundesligát meg az elmúlt időszakban inkább lenéztük, hogy a gyengécska bajnokságokhoz tartozik. Hát most azért a Freiburg bizonyított.
Na hát, és természetesen miközben a nagyok haladnak ugye az európai csúcsfutball felé és az európai trófeák megszerzése irányába, addig vannak olyan nagyok, ahol mással vannak elfoglalva. Például Madrid van, és hát most itt nyilván nem az Atletico Madrid sebb nyalogatására gondolunk, bár nekik is azért fájhatott, hogy nem jutottak be a labdarúgó bajnokok ligája döntőjében. Egész héten hallgattam én magam is a Nemzeti Sportrádió reggeli műsorait, ugye beszélgettek már a kollégák arról, hogy mi történik Mbappé körül, petíció indult, miközben ő nyaral, addig már jó néhányan szeretnék őt a csapadon kívül látni. Hát egy biztos, hogy a Real Madrid házatáján talán soha nem látott feszültség uralkodik, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy verekedés tört ki a Real Madrid öltözőjében. Na hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, mint szakember, ezt a konfliktust, ezt hogyan oldanád meg, sőt, arra is kíváncsiak vagyunk, kedves hallgatók, hogy ti hogyan büntetnétek azokat a játékosokat, akik, hát úgy mondjam, eltévesztik a házszámot, és egy boxeringben képzelik magukat, ami ma reggel egyébként aktuális lesz, mert majd beszélünk boxról, méghozzá világszínvonalról 7 és 8 között. Szóval, hogy az történt, hogy Valverdét kórházba kellett szállítani a egyébként kitörő mindenféle fajta, nem tudjuk, hogy milyen mértékű ugye belső konfliktus és verekedés miatt, de azért ez azt gondolom, hogy egyértelműen mutatja, hogy valami nagyon nagy feszültség zajlik ott a Real Madrid házatáján. Ugye a belső megosztottságról már azért hallhattunk, és ugye ez a bizonytalanság elsősorban ugye a La Ligát vezető Barcelonának kedvezhet is, hiszen tudjuk jól, hogy a hétvégén, egészen pontosan vasárnap El Clásicót rendeznek, és hát ugye a katalánok matematikailag is most már bebiztosíthatják a bajnoki címüket. Ez a foci része, de engem sokkal jobban érdekel az, Feri, hogy jut el egy ilyen csapat nem csak abba a fázisba, hogy ez megtörténhet, illetve az, hogy nyilvánvalóan ez kiszivárog, mert azért ezek nagyon, hát enyhén szólva, kellemetlen belső ügyek.
Nagyon jól látod. Nekem erről egész sajátos véleményem van, legalábbis én így gondolom. Először is tegyük tisztába, hogy amennyiben kettő játékos összeverekszik az öltözön belül, és ennek ez nem egy 3-4 másodperces mondjuk adrenalin löket, és mondjuk a feszültségek levezetése, akkor óriási nagy probléma van. Tehát ez hosszú távon megmérgezheti az öltözőt, itt kialakulhatnak klikkek, akik egyik csoport egyiknek ad igazat, másik csoport másiknak ad igazat, tehát így nem lehet, nem hogy egy El Clásicóra, hanem semmilyen bajnoki mérkőzésre sem, semmilyen tétmérkőzésre készülni.
Amúgy egyébként, bocsáss meg, klikkesedés nem szokott lenni, tehát, tehát ott már nagy baj van, hogyha egy csapaton belül van klikkesedés, vagy azért lehet menedzselni egy csapatot úgy, hogy, hogy vannak kisebb, nagyobb belső csoportok, akik jól mozognak, együtt vannak, akik kevésbé. Azért az ember, aki valaha is volt közösségben, vagy nagyobb létszámú csapatban, mondjuk edzőtáborozott 10-15-20 másik emberrel együtt, szerintem ezt mi ismerjük, te is és én is, elkerülhetetlen, hogy valamifajta klikkesedés szinte mindig van, ami vagy menedzselhető, vagy láthatóan nem.
Igen. Tehát alapjelő az egy nagyon-nagyon ideális állapot, amikor teljesen 20 vagy 30 ember egy irányba húz. Tehát az, az nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Általában közös célokat, közös nevezőket kell kialakítani. Tehát lehet olyan, hogy 2-3 apró klik van a csapatban, mondjuk ők járnak együtt vacsorázni, vagy családostul, vagy, vagy bármilyen, vagy idegen légiósok. Én játszottam Finnországban, ahol a, voltak a fiatal finn játékosok, azok szinte csak egymással kommunikáltak. Voltak a 30 feletti idősebb finnek, és voltak a idegen légiósok, de az, az három kontinensről, tehát a Japántól kezdve a Peruin, Brazilon, Magyaron, Bolgáron át, és mi is együtt voltunk egy klik, de a mérkőzésen egy irányba húztuk a csapat szekerét, mert tudtuk, hogy közös a cél. Ezt ideális esetben egy Real Madridnál is lehet kezelni. Viszont amikor ilyen szintű feszültség van, és hozzáteszem a másik oldalt is, és ezért lehet talán sajátos a véleményem, mert én edzőként is egy picit, és ezt nagyon-nagyon zárójelbe vagy idézőjelbe teszem, egy picit még örültem is, amikor az edzésem azt a fajta intenzitást meg győzni akarást érte el, amikor mondjuk az edzés vége felé, amikor fáradtabbak az izmok, fáradtabb az idegrendszer, akkor egy nagyon-nagyon intenzív és feszültségekkel teli edzésen, ahol próbáljuk azt szimulálni, hogy hasonló legyen a bajnoki mérkőzéshez, egy, vagy a tétmérkőzéshez egy edzés, mind intenzitásban, mind mentális kihívásban, akkor a játékosok mondjuk egy összecsapásnál egy picit nem verekednek, hanem picit összecsapnak. Tehát lehet ez egy lögdösödés, egy verbális csata, egy nagyon-nagyon rövid, pici, idézőben téve verekedés.
Akkor amikor, de amikor a tesztoszteron egy kicsit túlteg?
Igen, igen, de akkor azt érzed, hogy van érzelem. Tehát a labdarúgás az az érzelmek sportja.
Lágos.
Tehát ha egy edzésen azt tapasztalom, hogy, hogy nagyon magas az intenzitás, nagyon magas a színvonal, és a végén még pici verekedés is volt, akkor az úgy, azt mondom, hogy na, megérte, amit csináltunk. Uh-huh. De hangsúlyozom, ez
hát
nem úgy néz
csak
ki,
csak ez egy annyira vékony jég, amin táncol ez a dolog.
De ez az egész labdarúgás.
Nyilván, sőt, hát nyilván a sportban majdnem minden ugye nüanszokon múlik, mint az életben általában.
Egy fontos dolog van. Itt, ami viszont nagyon nagy probléma, hogy ez az eset szerdán történt, és csütörtök délelőtt volt a verekedés, a nagy verekedés belőle. Tehát ha szerdán van egy összecsapás két játékos között, és azt nem, hogy 5 perc múlva magukkal viszik, hanem másnapra, gyakorlatilag másnap előzmény nélkül az egyik nem akart kezet fogni a másikkal, ebből
verekedés
lesz. De tudjuk
azt, ismerjük a szereplőket? Vagy ez,
Hát a szereplőket a Nemzeti Sport online oldalán én hallottam, tehát olvastam, itt Tchouaméni és Valverde összecsapásáról van szó, ezt az NSO információ alapján tudom mondani.
És Valverde került kórházba, tehát hogy olyan jól sikerült ez.
Hát akkor mondhatni, hogy Tchouaméni nyerte a verekedést, ezt már tisztázom. 7 órától, hogy megy ez.
Szóval
ez
nem.
Tehát ez innentől kezdve az vörös vonal.
Tehát végig is visszahozták tulajdonképpen ezt a feszültséget másnapra, ha jól értem.
Igen, és ez
kicsit
nagyon
így
nagy probléma.
Igen.
És ez innentől kezdve már ez a két játékos nem számíthat egymásra, és a klub se számíthat rájuk. Itt nagyon-nagyon drasztikus döntést kell hozni a Real Madridnak.
Na, kedves hallgatók, 0630 55 55 605. A nagy kérdés, hogy milyen büntetést adnátok azoknak a játékosoknak, hát nem tudom, hogy anyagiak számítanak, de az is, akik a Real Madrid címerét viselve képesek hát gyakorlatilag két egymás követő napon ilyen hangulatot teremteni, és úgy összeverni egymást, hogy ebből az egyik játékos Valverde kórházba kerüljön. A sarokbeállítás is játszik, vagy bármi egyéb, tehát kíváncsiak vagyunk a repertoárotokra, hogy mit gondoltok végig, vagy egyáltalán kinek kellene most a megfelelő, hát nevezzük így, konzekvenciákat levonni ezt követően, és vagy azt mondani, hogy fölteszem a kezem, és kiszállok, és a többi, vagy milyenkor a teendő, játékosokat kell eltiltani, pénzbüntetést kell alkalmazni, és a többi. És ugye azért ez nagyon egy belső ügy, tehát nem a pályán történő szabálytalanság, aminek esetleg meg lennének a megfelelő következménye, úgyhogy nagyon várjuk az észrevételeiteket, mert hát úgy tűnik, hogy a Real Madriddal nagyon sok a probléma, és elsősorban ezek öltözői gondok, úgyhogy megoldásokat is természetesen szívesen várunk, ki lehetne a legalkalmasabb edző, aki ezt a hangulatot rendbe tudja tenni. Elég nehéz megmondani. Hát hála Istennek, ahol nincs ilyen gond, el kell mondanom, mert test közelből láttam, kérlek szépen, az az AEK Athén házatája. Képzeld el, Feri, hogy a múlt hét végén a kis forgatócsapatommal szokás szerint ilyen kis önerőből elindultunk Athénba. Nagyon régóta, hónapok óta szerveztem a lehetőséget, hogy meglátogathassuk Varga Barnabást. Megnézzük, hogy hogyan néz ki az új otthona, hogyan illeszkedett be, hiszen ne felejtsük el, hogy szezon közben azért átigazolni, és hát ez történt, hiszen a téli átigazolási időszakban ugye ment el Varga Barnabás a Ferencvárosból. Egyáltalán nem könnyű, hiszen már van egy nagyjából kialakult csapat, amiben neked, mint egy puzzle-be kell tudni illeszkedni. Hát azt kell mondanom, hogy pontosan így, mint egy puzzle sikerült Varga Barnának beilleszkedni, és hát óriási boldogság volt látni tulajdonképpen azt, hogy pillanatok, tehát egy pár hét alatt, mert jó, egy néhány hónap telt el, olyan szinten az AEK szurkolótábora a keblére ölelte, hogy élmény volt hallgatni az utcai interjúkból azt, ahogy beszéltek Varga Barnabásról, ahogy az AEK múzeum igazgatója beszélt, ahogy természetesen Márko Nikolic edző beszélt róla, akkor arról volt, hogy nem fog nyilatkozni, aztán mégiscsak nyilatkozott, ugye ne felejtsük el, hogy neki csodálatos emlékei vannak, és nekünk is róla ugye a Fehérvár egyik aranykorát illetően pár évvel ezelőttről, és hát maga Varga Barnabás is, sőt a mennyasszonya is nyilatkozott, úgyhogy csodálatos volt látni. Hát alig pár mérkőzés választja előtt, nagy valószínűséggel ez most már így lesz, hiszen 6 pont előnyük van, hogy görög bajnok legyen. Azért ez nem semmi, nem?
Igen, óriási nagy dolog, és ahogy említetted, hogy nagyon nehéz szezon közben szinte a bajnoki hajrába beleesni, tehát egy fél év alatt, általában azt szokták mondani, hogy mindig kell 3-4 hónap, de rossz esetben fél év egy játékosnak, hát Varga Barna ezt megugrotta, és hát így már görög bajnokként.
Fantasztikus. Na, szóval sok érdekes témánk lesz, egyrészt várjuk a véleményeteket, kedves hallgatók, Real Madrid ügyben, és hogy ki milyen büntetés adna azoknak a csapattagoknak, akik képesek elagyabugyálni egymást a Real Madrid öltözőjében, de természetesen a mai reggel folyamán sok-sok érdekességünk lesz, például egy egészen különleges kubai delegáció látogatásáról beszélünk itt, a sport ökölvívás, tehát a világ legjobbéről van szó, dr. Csutora László lesz majd a vendégünk a következő órában 7 órától, illetve ugye nemzeti sportjegyzet, itt lesz velünk Bánki Dodi, akivel nagyon sok megbeszélni valónk lesz akár a hétvégi Magyar Kupa döntő kapcsán is. Persze, miután péntek van, Kemény Dénest is hívjuk, úgyhogy tartsatok velünk egészen 10 óráig.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok, de én érzem, mindig őriznek fent az őrült angyalok. Ha egy túlhajtott világ nem figyelre rád, ez jó ok arra, hogy megpróbáld, mint a pillanat kínál. Még itt vagyok veled, hát nem kell félzened, de ha messze járok a világ, úgyis forog majd veled. Kár visszatartanod, csak bajt okozhatok, mert én szabad vagyok, bár te azt hiszed, csak egy egyszerű valahogy. Kívánok minden újat, hogy egyszerre mindent lássak, ezért nem érdekel, hogy mennyire tetszem neked vagy bárki másnak. Ha csábítanak a vágyak, csak futnék a nagyvilágnak, mert tudom jól, hogy valahol messze még meglepetések várnak. El kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, hozzád túl bolond vagyok.
El kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Férfi kosárlabda.
A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Lemondott az igazságügyi miniszter jelölt. Ma van a Magyar Kézműves Fagylalt napja. Többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő kormányfő azt mondta, több kérdésben például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Mint fogalmazott, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Mellétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. Távozik posztjáról az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Révész János közölte, úgy tartja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése mihamarabb az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg a feladattal. A főigazgató történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy a következő kormányban az egészségügy ismét miniszteri szinten képviselteti magát. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután úgy ítélte meg, hogy az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressenek fel minden fővárosi és Pest vármegyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta, a Tisza kormány célja, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Ma van a Magyar Kézműves Fagylalt napja. A kezdeményezés elindítói azért választották május 8-át, mert az 5. hónap római számmal írva a tölcsér alakjára, míg a 8-es szám a 2 egymásra tett gombócra emlékeztet. Ezen a napon sok fagylaltozó féláron kínálja a fagylaltokat. Idén a résztvevő cukrászdák listáját a Fagylalt napja Facebook oldalon lehet megtalálni.
Közlekedés.
Az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. A hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a nem
Nemzeti Sport Krónika.
A Veszprém után a Szeged is búcsúzott a férfi kézilabda BL-től. Kialakult a döntő párosítás az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is. Fucsovics Márton és Udvardi Panna is kiesett Rómában. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják. A Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A Tiszaparti együttes a hazai pályán összeszedett 7 gólos hátrány után tegnap 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában a párharc visszavágóján. A júniusi kölni négyes döntőben a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató Füsse Berlin, a Barcelona és az Aalborg szerepel majd. Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú európai kupasorozat elődöntőiben, a tegnap esti visszavágókon Aston Villa Nottingham 4-0 és Freiburg Braga 3-1. Az angolok 4-1-es, míg a németek 4-3-as összesítéssel jutottak tovább. És a Konferencia Liga döntőjében is lesz angol csapat. A Crystal Palace ugyanis tegnap 2-1-re nyert a Shakhtar Donetsk ellen, és 5-2-es összesítéssel biztosította helyét a fináléban, ahol a Strasbourgot búcsúztató Rayo Vallecanóval csap majd össze. A Ferencváros sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe, ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Az FTC a Zalaegerszeg ellen lép majd pályára holnapi fináléban, amelyet ezúttal is a Puskás Arénában rendeznek majd. Tond Rámákersz, a Ferencváros védője, így várja a találkozót.
We have to go full.
Teljes erőbedobással kell játszanunk, sok meccsünk volt már ebben a szezonban, és hosszú hónapokig sikerült heti 2 meccses terhelés mellett is eredményesnek lenni. Szóval nem jelenthet problémát az ET ellen játszani, és nyerni egy hét alatt 2-szer.
A Ferencváros Zalaegerszeg labdarúgó Magyar Kupa döntőt holnap 18 órától az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. Befejezheti felnőtt csapatai menedzselését az NK Universitas Pécs, erről írt közösségi oldalán Rád Géber László, a klubot működtető Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója. Az NK Pécs női csapata kedden megnyerte a klub történetének első magyar bajnoki címét. Rád Géber László szerint a siker ellenére a klub finanszírozása hosszú ideje nem megoldott, és bejegyzésében segítséget kér. Azt írja, 10 napon belül nem sikerül megteremteniük az Euroliga indulás feltételeit, akkor a klub a jelenlegi formájában nem tud tovább működni. A férfi futsal NB egy felsőházi rájátszásának 8. fordulójában az Újpest 2-1-re legyőzte idegenben a címvédő Veszprémet, az újpestiek ezzel tovább növelték előnyüket a tabellán, és már 6 ponttal előzik meg a második helyen álló, egy meccsel kevesebbet játszó Nyíregyházát és az ugyancsak 20 pontos Veszprémet. Surcsák Máté szerezte az Újpest első gólját, majd a találkozó után Gozsovics Dávidnak nyilatkozott.
Elképesztő erőket mozgosítottunk már a kupa döntő első mérkőzése óta. Azt gondolom, hogy ezért kijár a gratuláció igazából. Az én egyéni hibámból kaptuk az első gólt. Szerencsére az első félidő vége előtt sikerült egalizálnom, és onnantól kezdve a második félidőben pedig akaraterőnkön múlott az, hogy meg tudtuk fordítani a mérkőzést.
Nem tudom, milyen célkitűzések voltak a szezon előtt Újpesten, de az, hogy játszottatok már egy kupa döntőt, és most azért félig meddig ott vagytok a bajnoki döntőben, az mennyire volt reális cél a szezon előtt?
Titkon vágytunk rá, szerettük volna, és mindent elkövettünk azért, hogy ez így alakuljon. 90% esély van erre, hogy ez így fog alakulni, de mindent megteszünk átrelévő két mérkőzésen, és hogy bebiztosítjuk a helyünket a döntőbe.
A magyar férfi jégkorong válogatott 3-2-re kikapott a házigazda szlovén csapattól Bledben a jövő héten kezdődő elitvilágbajnokságra készülő csapatok tegnapi mérkőzésén. Fucsovics Márton az első, míg Udvardi Panna a második körben búcsúzott a római salakpályás tenisztornán. Fucsovics mérkőzését még szerdán szakították félbe eső miatt, miután elveszítette az első szettet a horvát Dino Prismic ellen. A tegnapi folytatásban is a horvát teniszező játszott jobban, és végül 6-4-6-3-ra nyert. Udvardi Panna pedig a 21. helyen kiemelt Elis Mertens-től kapott ki 2 játszmában. Köszönöm figyelmüket!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, a stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. Januárban igazolt a Fradiból az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Bournemouthhoz a magyar válogatott középpályás Tóth Alex. A fiatal játékos az M1 riporterének, Dedecsik Ferencnek mesélt a csapat körüli hangulatról, a játék lehetőségről és annak hiányáról, illetve további terveiről is, de természetesen az FTC és a nemzeti csapat is szóba került.
Kezdjük talán azzal, hogy mi volt neked a legkönnyebb és a legnehezebb, amit meg kellett szokni az egész Premier League légkörében.
Nyilván a legnehezebb az intenzitás különbsége. Tényleg nagy ugrásnak mondanám így a magyar NB1-ből, a világ legerősebb, legintenzívebb bajnokságába egyből, de szerintem tényleg minden adott itt, hogy felvegyem a ritmust, és sokat tudja fejlődni.
15 bajnoki óta veretlenek vagytok, és hát amióta a Bournemouthnál vagy, azóta nem kaptatok ki a bajnokságban. Milyen most a Bournemouthnak a játékosának lenni, milyen a hangulat az öltözőben, és a hangulat a városban egyáltalán?
Hát amúgy nagyon jó, most már azért jó idő is van, úgyhogy így duplá jó a városban, de viccet félretéve amúgy az öltözőben nagyon jó most tényleg így, hogy ennyire jó formában van a csapat, és ennyire flowban vagyunk, úgyhogy tényleg meccsre úgy készülünk, hogy bárki jött, és akár mindenkit meg lehet verni, és jó érzés, hogy még nem tapasztaltam meg, milyen kikapni itt kint a Premier League-be.
A 6. helyen vagytok most a bajnokságban, ami ugye nemzetközi kupaindulást érne. Azért ez egy történelmi eredmény lenne a klub életében, gondolom így is készültök. Mi a kitűzött cél a csapaton belül? Kitűzött céle az, hogy kijussatok az európai kupaporondra?
Persze, abszolút szerintem. Most már így azért, hogy 3 bajnoki van hátra, és ilyen jól állunk, azért szerintem nem túlzás ezt kimondani, hogy több, mint cél. Most már az európai kupa indulás nekünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy tényleg mindent szeretnénk kimaxolni ebből a hátralévő 3 meccsből.
Azt meg tudod fogalmazni, hogy mi az, ami ezt a csapatot jellemzi, vagy ami ilyen erőssé és karakteressé tette az elmúlt időszakban?
Bárki, aki megnézi a meccsünket, látja, hogy nagyon intenzív játékot játszunk, és nagyon jó játékosaink vannak, és szerintem most már nem tudom, hogy milyen volt előtte a légkör, de most nagyon egybe van tényleg a csapat így, mint egy közösség, úgyhogy új is erősödtünk szerintem.
7 bajnokin kaptál eddig szerepet. Többek között a pályán voltál akkor, amikor legyőztétek a Liverpoolt, vagy mondjuk az Arsenalt. Van legkedvesebb meccsed, vagy legkedvesebb élményed eddig?
Hát persze, a bemutatkozó meccsem szerintem az hagyta a legmélyebb nyomot bennem, azért mégiscsak az volt az első pályára lépésem, nyertünk is hazai pályán, a Liverpool ellen, az utolsó percben szereztünk győztes volt, úgyhogy így elég sok minden szó mellette.
Nagyon fiatalon óriásit léptél előre ezen a télen, ezt te is mondtad, ezt mindenki mondja és mindenki tudja. A Bournemouth pedig híres arról, hogy azért tudatosan építenek fel fiatal játékosokat, és azért nálad is úgy tűnik most, hogy hagynak időt, hogy felvedd a ritmust. Iraolától mennyi visszajelzést kapsz, és te magad hogyan értékeled az első 3,5 hónapodat most a játék lehetőség szempontjából?
Persze, abszolút lehet bennem hiányérzet, nyilván mindig a pályán akarok lenni, de türelmesnek kell legyek, és tényleg bízok itt mindenkiben, aki itt dolgozik a klubnál, mert őket igazolja azért, hogy az elmúlt időszakban, hogy építették fel a játékosokat, és bízok benne, hogy engem is így szeretnének majd felépíteni, és én teljesen partner vagyok ebben, hogy tényleg beleteszem hétről hétre a munkát, és kivárom a soromat, és amikor lesz lehetőség, akkor kell majd éljek vele, és úgy gondolom, hogy akkor minden rendben lesz, hogyha megkapom a lehetőséget, és élek vele.
Ez mentálisan nehéz, mert most úgy veszem ki a szavaidból, hogy ezt ilyen nagyon racionálisan látod, és ez nekem ez nagyon... Tényleg, szóval ilyen kalapot emelni kell előtted minden szempontból, hogy ezt ilyen kívülről is ilyen racionálisan látod, úgy, hogy egyébként közben benne vagy ebben az egész folyamatban, tehát hogy akkor ez így mentálisan nem nagyon zavar meg.
Hát ha őszinte leszek, akkor nyilván azért, de most minden ember karrierében, meg minden ember életében vannak mélypontok, de úgy gondolom tényleg, hogy hálás lehetek, hogy itt lehetek, és én beleteszem a munkát, és tudom, hogy ha beleteszem a munkát, akkor annak igenis lesz eredménye, úgyhogy azért vagyok nyugodt. De nyilván azért zavaró, mert tényleg, ahogy említettem, mindig a pályán akarok lenni én is, de tényleg Én megteszek mindent tőlem tehetőt, aztán lesz, ami lesz, rajtam nem fog múlni.
Nagyon jó látni ezt a mosolyt is közben az arcodon, ahogy ezt mondod, mert ugye az biztos, hogy a következő szezonnak új vezetőedzővel, Márkó Rózéval vágtok neki. Ezen gondolkoztál már, vagy gondolkoztatok ezen, hogy ennek tudatában hogyan kell a következő idénynek nekivágni személyesen neked, hogy egy edzőváltás mit jelenthet ebből a szempontból?
Hát szerintem ugyanúgy, mint minden szezon kezdetnek igazából. Én nagyon motivált vagyok, szerintem lehet tiszta lappal indulni. Ugye hál' Istennek itt a Fradinál is még sikerült tavaly januárban jól indítani egy új edzőnél tiszta lappal, úgyhogy szeretnék hasonlóan itt is így neki menni a következő szezonnak majd, de még van 3 meccs, úgyhogy az a lényeg most, az a fontos.
Kicsit kanyarodjunk át, hogyha megengeded az előző klubot, hozzá te is említetted a Fradihoz. Mennyire követed őket? És hogyha követed, mert én azt gondolom, hogy azért félszemmel, amíg van időt követed, mit vársz a bajnokság utolsó fordulójától a Győr és az FTC bajnoki versenyfutásával? Ki jöhet ki jobban?
Persze, hogy ne követném, minden meccset figyelek és nézek, ha tudok, és nem egy időben van meccsünk. Hát én nagyon szurkolok nekik mindig tényleg, és én most is a kupadöntőn remélem tudnak nyerni, így még a bajnoki hajrá előtt. Úgyhogy ott is a legjobbakat szeretném nekik, azért jó lenne nyilván, hogyha botlana a Győr, és ők meg behúznák az utolsó meccset, azért mégiscsak szerintem megérdemelné amúgy a csapat, mert elképesztő, hogy milyen idényen mentek keresztül, megint ott vannak a Magyar Kupába, a döntőben, Európai Kupa porondon is nagyon jól szerepeltünk, és a bajnokságban is megint a végéig harcon vagyunk, úgyhogy szerintem megérdemelné a csapat a győzelmet.
A bajnoki szezon után június elején aztán majd csatlakozol a magyar válogatotthoz is, azt Márkó Rossi is mondta. Milyen következtetéseket vontatok le a két márciusi meccsből, és mi lesz most a hangsúlya a júniusi finnek, illetve a kazakok elleni felkészülési mérkőzéseken?
Azt, hogy mi lesz a hangsúly, szerintem azt a Mister jobban tudja, mint én, de szerintem hasonlóan a védekezés stabilitása az szeretnénk, hogy megmaradjon, az jól nézett ki az előző két meccsen is, viszont szeretnénk a támadó harmadban sokkal hatékonyabban futballozni.
Azt most hogy látod, és ez az utolsó kérdésem, hogy mi lehet a reális célja a válogatottnak az őszi Nemzetek Ligája sorozatban?
Hát mindenképpen visszajutni az A-ligába, mert tényleg képesek vagyunk rá, szerintem olyan csoportunk is van, hogy tudunk az élen végezni, úgyhogy tényleg a legjobbakat kell várni a válogatottól.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tóth Alex, Dedecsik Ferenccel beszélgetett.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
Taking my soul, left path on inside my heart.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Milák Kristóf megkezdi a hajrát! Nincsen francia, aki lehajrázza őt! Mert meg fogja nyerni! Meg fogja nyerni! Meg fogja nyerni Milák Kristóf! Még kell egy kicsi Milák Kristóf olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
tehetetlenül, húznak le délre, hogy szemtelenül. Na jól van, elengedem magam, hogy a tisza tisztára mossa agyam. S ha kedden leszünk ott lenn a parton, az ecsetemet majd elég tartom. Hogy szíret újra, szíret újra, az életet, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna. Nem menekülj, csak szíret újra, szíret újra, szíret újra, az életet, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna. Nem menekülj, csak szíret újra. Téged sem hagy már hidegen, az a más lakónak hit idegen, aki tőled lehet az íti, ha az ötödik pohár megszépíti. Tudom, csak mára kellettem, nyugi a számod eltettem. Amikor sátrat vertél, de ha még egyszer sápat lennél. Színezd újra, színezd újra, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna. Nem menekülj, csak színezd újra, színezd újra, színezd újra, az életet, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna. Nem menekülj, csak színezd újra, színezd újra, színezd újra, színezd újra. Ha megfakulna, s az égbolt bevonulna. Nem menekülj, csak színezd újra, színezd újra, színezd újra, az életet, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna. Nem menekülj, csak színezd újra, színezd újra, színezd újra, az életet, ha megfakulna, s az égbolt bevonulna.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá magyarok, 7 óra 3 perc van, és május 8-a. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, és egész reggel együtt töltjük az időt Bene Ferivel. Jó reggelt, szia kedves Feri!
Jó reggelt, és itt van Csisztu Zsuzsi természetesen.
Köszönöm
jó
szépen, valóban, és egy nagyon izgalmas fél óra van már mögöttünk, hogy kicsit kielemeztük, hogy mi történt a nemzetközi, mondjuk így él futballban, elsősorban az európai klub labdarúgásban. Ugye látjuk, hogy kialakul a különféle sorozatok legjobbjai. Viszont ha már legjobbakról beszélünk, akkor mi is örömmel számolunk be arra, illetve arról, hogy itt Budapesten egészen pontosan a Vasasban az elkövetkező hetekben a világ legkitűnőbb amatőr boxolóival talán igen találkozhatnak a szerencsések. Miben az apropó ennek? Az az, hogy megérkezett a világ egyik legerősebb box iskolája a Vasasba. A kubai ökölvívó válogatott elit versenyzői és szakemberei csatlakoztak a Vasas SC felkészüléséhez, és ezzel valóban új szintre emelik az egyesület, és hát természetesen a magyar ökölvívás munkáját is. Ebből az alkalomból vendégünk a Vasas ökölvívó szakosztályának elnöke, dr. Csutora László. Jó reggelt kívánok, szervusz Laci, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Annál is inkább, mert tudom, hogy óriási az érdeklődés a téma kapcsán.
Igen, jó reggelt kívánok, és üdvözlök benneket, a hallgatókat is. Igen, ugye a maga a magyar ökölvívás egy speciális helyzetben van. Tavaly ugye volt egy tisztújítással az elnökségnek, egy új elnököt kapott a Magyar Ökölszövetség, Kovács Kokó István személyében. Felállt egy új elnökség is, és elkezdődött valami olyan dolog, amit reméljünk, hogy a jövőben az eredményet is fogjuk látni. De ettől függetlenül, tehát nem csak a magyar ökölvívás csapattól, a magyar ökölvásban nem csak a szövetségtől várjuk azt, hogy előre lépjünk, hanem úgy gondolom, hogy minden egyes egyesületnek is meg kell tenni azt, hogy lehetőséghez képest természetesen, hogy hogyan tudunk mi hozzátenni a magyar ökölvíváshoz. És ennek az apropója az a mostani kubai elit versenyzőknek, hogy itt vannak nálunk. Egy kicsit mondanék arról is, hogy kerültem én ide.
Igen,
illetve hogy kerültem a vasashoz, meg az ökölvíváshoz.
Igen, mert azért bocsáss meg, hogy egy pici kitérőt tegyünk, aki valamennyire is figyelte például ugye a Magyar Torna Szövetség, illetve a Magyar Torna leágazódásainak a sikereit, az azért a te neveddel már többször is, többféle formában is találkozhatott. Például most jelenleg a legsikeresebb szakágnak a vezetője vagy.
Igen, ez a Magyar Aerobik Szövetség. Ez egy nem önálló jogi személyiséggel bíró szövetségről beszélünk, a Torna Szövetség egyik alegységeként működik. Itt egy nagyon jelentős múltra rendelkező közös ismerősünk, a Sinko Andi volt, aki egyébként engem, de elcsábított ebbe a szakánkba. Nagyon, ugye egy ötfős elnökségünk van, akikkel elég sűrűn ülésezünk, ha ők vidéken vannak, Pécsről, Debrecenről, Budaörsről, illetve Budapesten vagyunk az elnökségi tagok. A szakágnak minden egyes mozdulatát megtervezzük. Innen jött egyébként az is, hogy amikor az ember tervez valamit, és főleg pénzhez kötődik, én mindig támaszkodnék a hölgyekre. Mert amikor eljöttünk arra a pontra, hogy hogyan osztjuk be azt a kevéske pénzt, ami rendelkezésünkre áll, ők aztán a leg...
A háziasszony, gondolkodásával.
De teljes mértékben.
Ez nem probléma.
Ebben egyébként a Fánia a legprofibb. Igen. Tehát igen. Ő aztán nagyon igen. Tudja
igen.
Ezeket.
Fáni, ugye Sinko Fáni, ebből van az ő beceneve. De igen, ez szerintem örül, ha is a hallgat minket, akkor innen is sokszor pusziuk. Mert hogy valóban, amit mondasz, a nagyon kevésből nagyon nagyot alkotni képességét tökéletesen bebizonyította már, hiszen nem csak a Magyar Aerobik megteremtésében, tényleg az alapoktól kezdve egyébként Smikné Makrai Katalinnal közösen, Katicával közösen indították útjára tulajdonképpen ezt az izgalmas és nagyon-nagyon színvonalas sportágat, amelynek valószínűleg nehéz lesz azért az útja, ha olimpiai sport akar lenni, bár szakmai szemmel megütné azt gondolom azt a mércét. Ezt most így talán elhiszik nekem a hallgatók, hogy szakemberként kimerem jelenteni, de az való igaz, hogy az elmúlt évek világbajnok aki aranyérmeit, a világjátékokon szerzett, és aztán megtartott győzelmeket, nyilván kontinens elsőségeket tulajdonképpen szépen csendben, sajnos nem akkora hírveréssel, mint amekkorát a dolog megérdemelne, ezért is nem baj, hogy beszélünk róla, de mindig, minden alkalommal szállították. Ezt most egy kicsit ugye boxol elkanyarodtunk, de hát
de van összefüggés
szeretett gyermeked nyilván az aerobik.
Van összefüggés a kettő között, mert pont az előbb említettem itt a stúdióba belépés előtt a kollégákkal beszélgetve, hogy én amennyiben egyszer ugye oktatási miniszter lennék, ami ugye egy feltételezés nyilván, de azt mondom, hogy a lányoknak egy tornaórában mindenféleképpen az aerobikot oktatnám alapba, a fiúknak pedig az ökölvívást. A lányoknak ugye a nőiességet kikerekítő, kidomborító sportágról beszélünk, megtanulják, hogyan kell járni, hogyan kell tartani magunkat, hogyan kell viselkedni. A fiúknak meg természetesen az ökölvívással kapcsolatosan egy nagyon jó férfias tartást ad. Az, hogyha megtanuljuk magunkat megvédeni, nyilván behasználni nem használjuk fel úgy, hogy másba kárt okozzunk, de azért ez egy nagyon-nagyon feszes sport, és mindenkinek csak tudom javasolni, és hogy kezdjen el minél hamarabb boxolni. Ha igaz is, hogy nálunk az ökölvívásban azt hiszem az U12 az első korosztály, ahol belépési szint van az ökölvívóknak, és sajnos sokszor a kickbox karate, tehát más olyan küzdősport, megelőz bennünket, tehát oda már egész kiskorban tudnak lépni a gyerekek és tudnak versenyezni, de ettől függetlenül nagyon reméljük, hogy az ökölvívás így is...
Ez elszippantja egyébként a tehetségeket? Tehát van ilyen tapasztalat? Mert azért valljuk meg, és szerintem a Ferire nézek, aki ugye szakemberként, edzőként is tényleg kvalifikált szakemberként tudja, hogy manapság, vagy akár az elmúlt 5-8-10 évben miként változott meg ugye az a környezet, amiben ma meg kéne nyerni bármilyen sportágnak a gyerekeket, ugye itt elsősorban a digitális tér kihívásairól beszélek, akkor az, hogyha még ráadásul sportági konkurens kihívó is van, aki azt mondja, jó, én előbb elviszem, mert nálam hamarabb kaphat a gyerek a nyakába érmet, akkor azért ez egy nehézség, ez egy kihívás.
Igen, ez egy valós veszély, ezt látjuk és tapasztaljuk is. Én azt szoktam mondani, hogy az ökölvestek a népszerűségét, pont az ilyenek, hogy itt vannak a kubai versenyzők, és ennek megfelelő publicitást adunk, azzal tudjuk elérni és behozni, hogy minél több gyerek felkapja a fejét, és azt gondolja, hogy elkezdő kölyvással foglalkozni, illetve talán át tudunk csábítani máshonnan is már gyerekkorban versenyzőket, tehát U12-es korban. De hogy visszakanyarodjak arra, hogy hogyan alakult az én életemmel, talán személyes példa is lehet arra, hogy az ember hogy keveredik ide. Én ugye kosárlabdáztam anno annak idején a gimnáziumban, meg a főiskolán, de aztán elsodort az élet, családalapítás, elkezdtünk dolgozni, mindenkit elsodort az élet odébb, és volt egy nagyon jó barátom, sajnos már múlt időben mondom csak a Sülős Gyuszit, aki a Vasasnak volt a szakosztály elnöke, a Vasas Ökölvel szakosztály elnöke volt, és ő rendszeresen mondta, hogy menjek le, mert higgyem el, egy olyan sporttal fog találkozni, ami páratlan a világon. Hát egy jó 5-6 évig ezt így tagadtam, és azt mondtam, hogy ez nem az én sportom. Aztán 8 vagy 9 évvel ezelőtt lementem a gyerekeimmel, főleg miattuk, hogy megnézzük, hogy mégis mit tud ez a sport. Az a helyzet, hogy a gyerekeim ugye onnan ők más sporták felé mentek, meg ők nekik a tanulmányaik elvitték az idejüket, én meg elég rendesen beleragadtam a sportba. Ezen belül nyilván nem csak hogy az ökölvívás, hanem ez nagyon nagyszerű a hely volt a Vasasban meglévő kollégák, és itt ki is térnék arra, hogy amit most elkezdtünk összehozni, az nem csak arra vonatkozik, hogy az én tevékenységem ez. Ja, és visszautalva, hogy sajnos ugye a Gyuszinak a tavaly október 28-án megtért balesete miatt.
Szörnyű tragédia volt.
Igen, szörnyű tragédia volt, ezt a soha nem is fogjuk elfelejteni őt és a családját se természetesen. A szakosztálynak a neve is megmaradt, attól főleg a különböző szponzorok vannak, a szakosztály neve is megmaradt, Vasas Sülős Box Egyesület, tehát megtartjuk a nevet. Tehát 8 évvel ezelőtt belecsöppentem, megtörtént tavaly ez a tragédia, és a Markovics Laci Vasasnak az elnöke, illetve Polgárveres Árpi az ő alelnöke felkérésére tulajdonképpen elkezdtem vinni a szakosztálynak a működését. Ez azért nem volt testidegen, mert az elmúlt 8 évben majdnem minden nap ott voltam a teremben, megismertem a versenyzőinket, megismertem az edzőinket, megismerkedtem magával a Vasassal is, tehát
alulról építkezve.
Ez így van, alulról építkezve. Tehát megvolt az organikus építkezés ennek a dolognak, hogy a végén nem kellett máshol keresni, hanem aztán a Laci felkérésére tulajdonképpen elvállaltam ezt a pozíciót. Azzal kezdtük, hogy egy kicsit átérve arra, hogy mindjárt összekötjük a kubaiakkal, hogy vannak ők itt. Tehát a szakmai fejlődésen kívül ugye ebben nagy segítsége mindenféleképpen nevesíteni kell a vezetőedzőnket, a Kovács Armandot, aztán a Barta Zsoltit, aki az én személyes edzőm volt eleinte, de akik hallgatják esetleg a műsort, vagy tudják, mindegyik nagy nevekről beszélünk. Sanyi bácsit, aki a belépőkkel foglalkozik időskor ellenére is, aki megtanítja a tükröt, hogyan kell a jobb egyenes meg a bal egyenest ütni, az, aki kellő türelemmel kezeli ezeket a ifjonti gyermekeket. És mindenféleképpen Fodor Milán, aki ugye országos bajnokunk is volt, ők ott maradtak, és együtt csináljuk ezt a Vasas Boxot, ők nyilván a szakmát viszik, én pedig próbálom azokat a pénzügyi feltételeket megteremteni, ami alapján tényleg el tudja foglalni a Vasas azt a helyét, ami őt megilleti.
Nagyon fontos, amit most mondtál szerintem, és most egy kicsit felére is nézek, egyrészt már elhangzott ez az izgalmas mondat egy idős szakemberről, aki megtanítja a jobb és a bal egyenest.
Az új belépőknek.
Tehát, hogy ugye talán a minap hallgattam pont itt a Nemzeti Sportrádióban szerintem Bánki Dodónak a gondolatait azzal kapcsolatban, hogy a labdarúgásban is mennyire hiányoznak ma, amikor ugye a scouting ilyen magas szintre fejlődött, azért azok a jó szemű, hogy mondjam, elképesztő tapasztalattal bíró idős szakemberek, akik úgy járkáltak el iskolákba, és szedtek össze gyerekeket, és voltak képesek felfedezni tulajdonképpen a csiszolatlan gyémántot valakiben, hogy aztán abból lett természetesen megfelelő körülmények és megfelelő képzés mellett szakember. Tehát akkor, ha jól értem, amíg még van, ti ügyeltek arra, hogy lehetőség szerint azokat a szakembereket, akiknek megvan ez a képessége, azt megtartsátok, és hogy szétválasszátok a szakmai munkát attól a menedzsment munkától, illetve annak a nyilvánvalóan háttérfinanszírozás megteremtésétől, amit ha jól értem, te váltál részben magadra, illetve ez a része tartozik inkább hozzád, és a szakma meg a szakemberekhez.
Igen, pontosan. Ugye az, hogy egy ember kérdettem még, az S. Gabit mindenféleképpen meg kell, hogy említsem, ő a masszörünk, a gyúrónk, ő neki is óriási szerepen, hogy ide tudunk jutni, ilyen eredményeket el tudunk érni. Igen, Tehát azt gondolom, hogy egyébként a Vasasnak a szlogenje is, hogy az első a család. Tehát igen, mi nem csak abban gondolkodunk, hogy a gyerekek és a gyerekek szüleivel kapcsolatosan egy jó helyzetet építsünk, egy jó kapcsolatot építsünk ki, hanem ez vonatkozik a sportolóinkra, az edzőinkre, tehát, de erről a Markovics Laci nyilván többet tudnak beszélni, én csak amire rálátok az ökölvívás, ezen keresztül nyilván sűrűn egyeztetünk az Árpival, az alelnökkel, illetve a Lacival is, de ahogy mondod, ez egy átfogó dolog, tehát mi azt gondoljuk, hogy mindenkire szükség van, azt, hogyha valaki abba itt az élsportot, attól függetlenül megpróbáljuk beterelni magunkhoz, amennyiben meg tudunk vele egyezni, és tudja vállalni ezeket a dolgokat, mindenkire számítunk, így van.
Ez az új belépők érdekelne engem, hogy gyakorlatilag ugye labdarúgásban úgy szokott lenni, hogy 4-5 éves kortól lovifoci szinten elkezdik a kisgyermekek a labdarúgást, és hát ugye az új mozdulatsorok, az idegrendszer mozgástanulási képessége miatt az behatárolt. De mondjuk ökölvívónak 12 éves kortól jöhetnek a gyerekek, de mi van, ha mondjuk 16 évesen jön valaki, vagy akár egy apukának megtetszik, hogy mondjuk 28-30 évesen kezd el a sporttal ismerkedni, arra is van lehetőség?
Természetesen, itt a Vasasban biztosítjuk azt is, hogy tehát mindenkit szeretettel látunk. Az egy dolog, hogy az, hogyha valakivel végigkísérjük az életútját, mert az ökölvívásban, a sportban betöltött életútjára gondolom, minél hamarabb elkezdi, annál egyszerűbb nekünk meglátni, hogy hogy bírja az ütést, milyen reflexei vannak, minden, ami szükséges a sporthoz. De mindenkit nagy szeretettel látunk, hiszen el kell jönni egy vasas edzésre, tehát egyébként pont a Nagy Zsiga meg a Kokó is beugrott egyrészt beszélni egy pár dologról, meg hát ők is megismerkedtek a kubai vendégeinkkel.
Nagy Zsiga mond a szövetség főtitkára, illetve hát Kovács Kokó is, hogy nem kell senkinek bemutatni, ugye az elnöke a szervezetnek.
Igen, pont spontán ugrottak be, majd nyilván megteremtjük azt a feltételt és azt a körülményt, amikor ők hivatalosan is el fognak jönni, és ott lesznek az edzésen. De egyébként ez is ez, hogy milyen a viszony most, hogy a Kokó meg a Zsiga csak úgy beugrik, tehát hogy olyan a közvetlen a viszony közöttünk, hogy nincs olyan protokoláris dolog ebben, hogy akkor nyilván megadjuk a kellő tiszteletet az elnök úrnak és a főtitkárnak, de teljes partneri viszonyba kezeljük egymást, ami ez egy nagyon, nagyon fontos dolog a későbbiekben. Tehát visszautal valamit kérdeztél, mindenki szeretettel látunk. Nálunk a Vasasban ugye az, hogy mikor foglalkozunk a versenyzőinkkel, az nyilván a iskola függő, tehát délután tudunk velük foglalkozni, de a délelőtti időszakban, illetve a kora délutáni időszakban, illetve a késő, kora esti időpontban hobbistákat is várjuk nagy szeretettel. És
ennek virágkora van egyébként,
nagyon,
a hobbisták.
Nagyon.
Az én férjem is elkezdett.
Nekem is több kollégám
is. Igen.
Egyszer eljöttök hozzánk, alig férnek be az emberek, annyian vannak. Ami nagyon jó, mert egyébként mindenki eljött abba a korban, amikor, amit az előbb mondtam, hogy az ökölvívás szerintem ad egy tartást az embernek. Az a tudat, hogy magad meg tudod védeni, az a tudat, hogy ha kell, akkor szorult helyzetbe is ki tudsz kerülni, bár azért az első mondat mindig az, hogy amikor az ember szorult helyzetbe kerül, akkor nem avatkozunk közbe, akkor elfutunk, elmegyünk.
Ez az első jó tanács.
Ez az első jó tanács.
Jó vagyok.
Igen, tudok. Nem kell kezdeni verekedni. Különösen akkor az ember tisztában a saját erejével is tudja, hogy hova kell ütni és mekkorát, milyen technikával, úgy akkor együttés is elég lehet arra, hogy komoly baleset történjen. De visszautalva még egyszer, tehát mindenki szeretettel látunk, 30 éves, 40 éves, hát én 48 évesen kezdtem el, amikor lementem, hogy megnézzük, hogy egyáltalán mi történik. Kardióba szenzációs, akinek a térde, bokája, bármilyen testrésze nem bírja a futást már, mert nem tudunk egész pályán futkosni, még egy kisebb pályán sem, mint a kosárlabda.
Nekem már nagyon régóta nem bírja. Igen.
Itt egy kis ringben garantáltan elmondom azt, hogy 3 perc alatt az ember olyan kardiót kap, olyan terhelést kapunk, hogy a levegőt nem kapunk. Erre jó példa, amikor a barátainak mesélte, hogy elkezdtem boxolni, és akkor zsák körül futkározok, akkor mondták, hogy mennyi ideig, és mondta, hogy 3 perc. És mondták, hogy ez semmi, ez bárki meg tudja csinálni. Uh-huh. Aztán persze lecsábítottam őket is, és az első 3 perc, második 3 perc utána leültek, és ültek egy darabig, hogy nem tudtak levegőt se kapni.
Tűnikön is vették volna, hogy ezt mondani szokás.
Igen, de nagyon mindenkinek mondom, hogy kezdjen el bárhol a környezetében, hogyha lát ilyen körülvással kapcsolódó egyesületet, akár amatőröket, akár profikat, akár ilyen egyesület, mint a Vasas, de ugye Budapesten van több egyesület, és ezzel foglalkozik, mert ahogy mondta Zsuzsi, nagyon sokan csinálnak maszekban különböző edzőtermekbe, és oda is rengetegen mennek el. Tehát mindenkinek javaslom az ökölvívást.
Uh-huh. És amúgy egyébként van olyan történet, nem azt mondom, hogy a tiétek, de tudsz olyat, aki nyilvánvalóan ebbe azért nem lehet beszállni nagyon későn, tehát jó amatőr ökölvívó kisgyerekkorba kell elkezdeni, gondolom, képezni, de van olyan történet, ami azt lehet mondani, hogy akár egy tinédzserből szárba szökkent valaki?
Hogyne. Uh-huh. Ugye az angol ökölvívás is hasonló szinten van, mint a kubai, természetesen, mert különböző eltérő iskolák vannak. Igen, ez a kubai, igen. Ez egy ilyen gyorsabb lábbal, szinte táncolnak a...
Igen, nagyon, nekem nagyon szép.
Nagyon.
Tehát vannak különböző stílusok.
Igen. És ugye ehhez különbözik az orosz iskola, ami egy kemény, rakkolós, borzasztó hatékony iskola, és akkor van egy angol szász iskola, ahol, ha belegondolunk, ugye a jelenlegi profi ökölvívásban ugye olyan világbajnokok voltak, bár most éppen a Tyson Fury a most kiesett, és jönnek az új nevek majd be, illetve hát az ukrán ökölvívón jut eszembe hirtelen, mert gyorsan akartam mondani, a Usyk, ugye elnézést, tőle egy elnézést is kérek, de ugye ő most a király kategóriában ő a profi világbajnok, igen. De hogy viccelutaljak arra, mikor kezdjük el az ökölvívást. Ugye nekünk van egy nagyon híres verseny, nemzetközi versenyünk, a Bocska, ez Debrecenbe kerül megrendezése most már több mint 50 éve. Én ugye ellátogattunk oda, amikor elnökségi tag voltam, akkor azon jogon, hogy megnéztük, hogy milyen maga a verseny, de a versenyzőink révén, a vasas versenyzőjén rendszeresen ott vagyunk, és elég szép eredményeket is érünk el. És a legnagyobb meglepetésem a Barta Zsolti edző mutatott egy fotót, amin az Anthony Joshua volt rajta, amin egy ilyen kupával a kezében, egy bocskai kupával a kezében áll. Akkor még senki nem tudta, hogy ekkora olimpiai bajnok lesz, ott az olimpiai bajnok között profi. Na ő például 18 évesen kezdett el ökölvívással foglalkozni. Úgyhogy, de azért ez azért viszonylag ritka, mert azért aki 18 évesen kezd el, annak azért biztos volt valami más küzdősportos előlet, erről nem tudok, de egy jó példa arra, hogy akkor nem késő, soha nem késő. Hát 18 éves kor még
ezek szerint egy bocskai versenyt megnyerni is egy jó indulás ahhoz, hogy valaki később akár ilyen magasságú
jusson. Így van.
Tényleg fantasztikus. Na, összességében ugye érdemes majd, és a következő fél órában is velünk lesz, úgyhogy ki is fogunk arra térni, hogy amit itt most ugye említettél, hogy van sokféle iskola, illetve három nagyon erős, egymástól elkülöníthető iskola, nyilván ez az orosz vonal, mondhatjuk, nem feltétlenül csak orosz, de nyilván ugye abból a régióból származó, akkor van ugye az angol, ami szintén egy kőkemény, ugye az ütéseket nagyon állni képes típusú iskola, és hát ugye van a kubai, amiről beszéltünk, hogy mi motivált benneteket arra, hogy épp ez az utóbbi legyen, amelynek természetesen a nagy klasszikusait, Teofilo Stevenson is megsorolhatnánk, ugye gyakorlatilag szerintem abszolút a műfaj királyaiként emlegetjük, tehát érthető, de miért ebből az irányból?
Igen, ez is, amit az előbb utaltál, hogy alulról építkezünk, ez is ugyanolyan volt. Ugye a magunk hobbista szintjén van egy kis csapatunk, akik járunk és boxolgatunk. Ennek a csapatnak az oszlopos tagja a Pest Imre barátom, aki nagyon sűrűn volt kint Kubában. És ő mondta már ezt egy jó ideje, hogy érdemes lenne kimenni vasasnak, mint egyesült szinten kivinni versenyzőket, hogy szokják azt a kubai boxot, vagy őket elhozni akár ide. Ugye ez az egy komoly szervezést igény, nem csak arra gondolok, hogy ők mikor érnek rá, hanem nekünk mikor van erre idők, megnézem a magyar versenynaptárakat, a versenynaptárat, hogyan vannak az időzítések, hogyan van a Kruzito esetében, akik a nagy tehetségünk, a Kovács Kruzito egyébként, hogy ő egyetemre jár, a közszolgálati egyetemre jár, neki mikor van vizsgődőszak, tehát hogyan tudjuk ezt beéleszteni, és mennyi időre, és kiket, hogy érdemes legyen ide eljönni. Na, innen indult, hogy az Imre mondta, hogy megvan egy kapcsolat egyébként az egyik jó barátja az Attilán keresztül, aki a Kubai Ökölvívó Szövetség elnökét is személyesen jól ismeri.
Sőt, talán a Kubai Magyar Interparlamentális Unióból is volt, ugye, valami fajta?
Igen, az ő a Pest Imre mindenféleképpen, de az Attila pedig ő kint él Kubában, 8 hónapot kint él, 4 hónapot itt Magyarországon, nagyon jóban van kint, nagyon sok sportvezetővel, és akkor innen egy ilyen tükör előtti, vagy iskolázás közbeni szuszogásnál jött az, hogy akkor érdemes lenne belevágni. Nem kell mondom azon túl, hogy mi magunkat hogyan szervezzük közé, ők mikor, hogyan fognak ráérni, és természetesen meg kell állapodni velük, hiszen nem illegálisan vannak itt, hanem rendesen a szövetség engedélyével. Viszonylag hosszú egyeztetések zajlottak, amikor én kikötöttem azt, hogy amennyi, ugye szélesen látjuk őket vendégül, de mi a Kovács Kruzitónak a súlycsoportját akartuk belőni, aki 60-65 kiló, ugye 65 kiló olimpiai sport, 65 kilóban, hát hozzáhozzunk olyan sparring partnert, akitől tanulni is tudunk, és ha lehet, akkor a prime, tehát az első kategóriás versenyzőkre van szükségünk, illetve mondtam, hogy ugye 60-65 kilót mondtam, illetve 70 és 80 kiló súly volt, ami azért már egy jó férfi súlynak az induló pontja. És nyilván hozzávaló edzők is, mert nem csak azzal akartunk foglalkozni, hogy a gyerekekkel sparingolnak, hanem egy kicsit ellesni a kubai edzőktől, hogy ők hogyan csinálják, mint csinálják a dolgokat. És a vége az lett, hogy a kubai szövetségi kapitány meg a vezető edzők ért, ugye nem kell mondani őket, hogy az egyikük ugye négyszeres világbajnok, kétszeres olimpiai bajnok, ezüstérmes, tehát már amikor ülünk, tegnap is bementem nézni, a gyerekekkel együtt edzettek, oda mennek a gyerekeinkhez, mutatják, hogyan kell ütni, hogyan vigyenek egy gyakorlatot, tehát szenzációs.
Ezek azok a részletek, amit mindenképpen szeretnék mélységében kibeszélni, mert ilyen gyorsan elszaladt az első fél óránk. Szinte tényleg csak egy pislogás volt, úgyhogy folytatjuk majd, sőt meg is fogjuk említeni ezeket a világklasszisokat a következő fél órában, kik vannak itt, hiszen, ahogy mondtad, olimpiai és világbajnokok, kitűnőségek, aktív boxolók jöttek el Kubából, egy egészen különleges különítmény. Van itt, most már mondhatom, hogy a vasas süllős szakosztály, gyökölvívó szakosztály vendégeként, és elnökük dr. Csutora László vendégünk, akivel a hírek után folytatjuk.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A színeket, ha nem leled, s az életed szürkén éled. Csak higgy nekem, ha téged is bánt, én is pont így éltem. Nézd, a súly leránt, de lép tovább, soha nem kell félned már. Ez az út, s ez a világ, amit álmodtál. Lásd a csodát!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Meg kell húzni, és meg lehetnék csinálni, mint hogyha ő lenne már jelölt. És Magyarország az olimpiai bajnok. És igen, megvan az olimpiai bajnoki cím a hatodik helyről.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Kettős vereséggel búcsúzott a kézi BL-től a Szeged, német írásbelivel folytatódik az érettségi, többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú kupasorozat elődöntőjében az Aston Villa 4-0-ra nyert a Nottingham ellen, míg a Freiburg a Brágát győzte le 3-1-re. A konferencia liga döntőjében a Rayo Vallecano és a Crystal Palace csap majd össze. A tegnapi visszavágón a spanyolok 1-0-án sikert arattak a Strasbourg felett, míg a Crystal Palace 2-1-re verte a Shakhtar Donetsket. Tovább fokozódik a belső feszültség a Real Madrid labdarúgó csapatánál. A Márka értesülése szerint két alapember, Aurelien Tchouameni és Federico Valverde között verekedésig fajult egy nézeteltérés. Utóbbit kórházba kellett szállítani. A két játékos között az edzés után az öltözőben kisebb verekedés alakult ki. A dulakodás során Valverde zúzódást szenvedett, felszakadt a bőre, ezért kórházi ellátásra szorult. Az uruguayi focista esés közben beverte a fejét és az eszméletét is elveszítette. A Real Madrid hivatalos honlapján közölte, hogy fegyelmi eljárást indított Valverde és Tchouameni ellen, és az is hivatalossá vált, hogy az uruguayi játékosnak 10-14 napot kell kihagynia. A Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A tiszaparti együttes a hazai pályán összeszedett 7 gólos hátrány után tegnap 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában a párharc visszavágóján. A június 13-14-én Kölnben sorra kerülő négyes döntőben a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató német Füksze Berlin, a Barcelona és a dán Aalborg szerepel majd. Anyagi okok miatt kérdéses a magyar bajnok NKA Universitas Pécs indulása a női kosárlabda Euroligában. Hosszabb Facebook bejegyzésben méltatta a klubnál folyó szakmai munkát Rád Géber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója, aki hatalmas sikernek tartja a pécsi hölgyek NB1-es bajnoki címét. Ám bejelentette, ha 10 nap alatt nem találnak támogatókat a gárda Euroliga indulásához, befejezi a felnőtt csapatok menedzselését.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Holnap lesz az új országgyűlés alakulőülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik. Majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton, mint fogalmazott, az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Mellétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora, az új jelöltet ma jelentik be. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi, középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Ha választják meg a Balaton fagyját, az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyaghasználat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat. közölte Erdélyi Balázs Zsűritag, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke. A verseny színvonalát jelzi az is, hogy az utóbbi években már külföldi versenyeken is komoly eredményeket értek el a balatoni fagylalt készítők.
Közlekedés.
Baleset történt az M0-áson az M2-es közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél szalagkorlátnak hajtott egy autó. Sok a törmelék a burkolaton, a torlódás már 2 kilométeres. Aztán két autó összeütközött az M2-esen Budapest felé Vác és Szőrliget között. A 36-os kilométernél csak egy sáv járható. Ott is gyorsan nő a torlódó kocsisor, ami már több mint egy kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. A hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
We will find impossible to tame, like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for a wall, full speed, or a spot to leave a mark. Oh, and it was freedom, you hold me, I scream your name, through all of the madness, I take the blame,
szám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá magyarok, 7 óra 40 perc van, ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel és egész reggel. Itt vagyunk együtt Bene Ferivel. Szia Feri, jó reggelt!
Jó reggelt, és itt van Csisztus Zsuzsi is.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és folytatjuk ezt a nagyon izgalmas témát dr. Csutora Lászlóval, a Vasas Süllős Ökölvívó szakosztályának elnökével, vezetőjével, akivel annak apropóján beszélgetünk, hogy egy egészen különleges különítmény érkezett meg Magyarországra, Budapestre, egészen pontosan a Vasasba, méghozzá a világ legmagasabban jegyzett kubai boxolói amatőrökről beszélünk elsősorban, illetve az őket irányító szakemberek. Én most megpróbálom sorba szedni ezeket a neveket, mert még nem említettük meg, és elnézést kérek, nem vagyok annyira erős spanyolból, hogyha nem túl jól mondom ki a neveket, de önmagában a névsor, illetve hogy ez az eredménysor egészen káprázatos. Ugye itt van Juan Roberto Hernández Sierra, négyszeres amatőr világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, ugye 92-ben és 96-ban volt ő ugye olimpiai döntős, a kubai válogatott szövetségi kapitányáról beszélünk, már önmagában ez a szakember, aki itt van, szerintem egy óriási eredmény és fantasztikus. Ezt a Raúl Silvio Poayo vezetőedző, Seidel Horta, ugye, aki a 2023-as taskenti világbajnokság 60 kg-os súlycsoportjának ezüstérmese, ugye kiváló kubai ökölvívó, Erislandi Álvarez, a 2024-es Párizs olimpiai bajnok, talán az egyik legnagyobb név, Justine Sorzano, a 70 kg-os nemzeti kubai bajnok, illetve Keylo Garcia, aki a 80 kg-ban szintén kubai bajnok, szóval egy hihetetlen.
Elképesztő a spanyol kiejtése.
Köszönöm szépen. Hihetetlen névsor. És arról beszélgettünk, Laci, az imént, ugye, hogy amikor erről a lehetős, vagy ebből a lehetőségből ugye a valóság felé terelődött az út, akkor hát nem volt véletlen, hogy kiket, milyen súlycsoportban, milyen szándékkal hívtatok el. Érdemes talán még egyszer elmondani, mert hogy azt gondolom, hogy nyilván ez egy jelen, illetve egy messzebbre mutató terv volt, amit tőlük velük kapcsolatban a sparringoláson túl el lehet sajátítani. És aztán beszéljünk arról, hogy néznek ki a közös foglalkozások.
Igen, tehát amikor megállapodtunk abban, hogy kik jönnek mennyi időre, mikor, és mit fognak itt igazából csinálni, akkor még az a kikötés volt, hogy nem egy ilyen jutalomtúrára gondoltunk, ahol itt vannak egy hónapon keresztül, azt még hozzá kellett, hogy április 30-től május 30-áig vannak nálunk.
Azért egy hónap alatt, aki már csinált végig egy hónapos, nevezük így, edzőtábort, az pontosan tudja, hogy annak azért már markáns nyomai vannak az ember szakmai munkáján.
Így van, így van. Tehát az, hogy egy hónapig itt vannak nálunk, az nem csak arra gondoltunk, hogy a saját Vasasban lévő versenyzőinknek a fejlődését fogják szolgálni az ő példájuk, hanem egy kicsit a magyar ökölvívó társadalom is kivetítjük ezt. Tehát szívesen látunk mindenkit nálunk az edzéseknek, hogy meg tudják tekinteni az edzők, illetve nyilván bizonyos szint fölött, mert azért megnézzük, hogy ki kell, de nagyon szívesen sparringoltatjuk is a különösen a 70-80 kilós kubai bajnokot. Erre egyébként már vannak is bejelentkezések, az Armanda vezetőedzőnk ezeket jegyzi, ő gyűjt össze, és ez a hét igazából egy ilyen rávezető hét volt. De jövő héttől szívesen látjuk a különböző egyesületeknek a versenyzőit, illetve edzőit, hogy megnézzék azt, hogy néz ki egy ilyen edzés, illetve sparringoljanak. Uh-huh. Itt annyi volt az érdekes, hogy ugye nekem ez az első olyan volt, amikor egy ekkora csapat egy egyesületnél egy hónapot el fognak nálunk tölteni. Én azt gondoltam, hogy megérkeztek a pénteki este, elmentünk értük Bécsbe a repülőtérre, hazasztuk őket, elfoglaltak a szállást, szombaton volt egy találkozó, amikor átbeszéltük velük a Fröcsteleszon, hogy néz ki az egy hónap, mit várunk el tőlük, és ott pontosítottuk le azokat a dolgokat, hogy ők hogy képzelik el, és hol vannak a közös pontjaink. Úgy nézünk ki, hogy a 7-6 napján ők edzeni fognak. A 7-6 napjából hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat, tehát hétfőn, szerdán és pénteken vannak a délután edzéseink, sparringok, mert naponta két edzés van. Reggelente pedig 8 órától van az első edzésük, akkor ők picit eltűr a mostani válogatottnak az edzés metodikájától, de ők minden nap futással kezdenek. Egy elég erős távot futnak, viszont nem akkora tempóval, tehát egy ilyen közepesnél erősebb tempóval futják ezt le, utána pedig a délelőtt edzés, amikor ez meg volt, bejönnek és egy erősítést csinálnak. Itt velük mennek a gyerekeink, hogyha tudnak, akkor részt vennek ezeken az edzéseken. Délután 4 órától van a másik edzés, közben hazamennek, pihenő, étkezés, És délután 4-től van az a nagy edzés, amin a hétfő, szerda, pénteken sparringolás van, kedden, csütörtökön pedig azokat az edzés metodikát lessük el tőlük, hogy ők hogyan csinálnak tükörölti mozgástól kezdve, a ringben a páros gyakorlatokon át, az iskolázásokon. Tegnap ugye pont csütörtök volt, amikor délután csak egy ilyen általános edzés volt, hát mindenki teljesen ledöbbenve figyeli, hogy még a levegővételt is tanulni lehet tőlük annyira.
Ez érdekelne pont engem is, bocsánat, hogy itt most az a lényeg, hogy egy hónapos metodika alapján, hogy gyakorlatilag milyen edzés miért követ, vagy egész aprólékosan, hogy gyakorlatilag már a magukat, a gyakorlatokat hogy végzik, tehát miben van a lényegi különbség? Erre lennék kíváncsi.
A lényegi különbség abban van, hogy egy apró titkot elárulok, mert ezt nem szeretném elmondani, mert azért ez egy ilyen olyan műhely titok, ami majd a Vasas felhasználja a saját maga hasznára természetesen. De van egy apró dolog például, amikor az Ökke, aki már boxolt, azt tudja is, hogy vannak olyan tükörölt edzések, vagy a ringben gyakorlások, amikor az ütőerőt úgy biztosítjuk, hogy súlyzó van a kezünkben. Ez nem egy nagy súlyzóra kell gondolni, de egy kiló súlyzó, két kiló súlyzó. Ezeket úgy csináljuk általában, hogy hasonló súlyú súlyzókkal van a kezünkben, és azzal csináljuk az ütéseket, amiket begyakorlunk. Na most nekik az volt a furcsa, hogy egy két különböző súly volt a kezükben. Ezek ilyen apró dolgok, de egészen meglepő, és mindig az ütőkéz volt a nehezebb súly. És ez például az a része volt, amire azt mondtuk, hogy akkor ezt mi is most már így fogjuk alkalmazni. A többit nem mondom el, de nagyon sok ilyen
maradjon
apró
azért,
részlet van.
Maradjon azért műhelytitok, de ha már arról beszélünk, hogy ugye azért kubai stílus, hogy nagyon erős lábmunka, hogy táncolós, már-már koreográfia-szerű ugye ringmunka, akkor ez például, már bocsánat, tanulható-e, vagy azért ez egy olyan genetikából hozott különlegesség, adottság, akár kultúra, akár tánckultúra, zene, amit nagyon nehéz átvenni annak, aki mondjuk Közép-Európába született?
Hát jó a kérdés. Nyilván erre születni kell. Tehát ezt nem lehet úgy megtanulni, az ember egy botlábbal beálljon, és aztán úgy táncolja, mint hogy ők táncolnak.
De azért a magyar ökölvívó nagyságok között is lehetett látni, hogy volt olyan, akinek nagyon erős és nagyon jó lábmunkája volt, akinek kevésbé.
Így van. Illetve azt szokott lenni még, hogy mindennek megvan azért az ellenszere. Tehát a legjobb lenne egy olyan, amit mi most megpróbálunk. Nálunk ugye a Kovács Kruzito a csapatunknak az égköve, aki ugye 65 kilóban terelgetjük, nevelgetjük, óvjuk, védjük. Igazából a mostani olimpia 28, de még a 32-es olimpia. Uh-huh. Igazából neki az életkora miatt a nagyon nagy célunk az a 32-es olimpia lesz. A 28-ról odaérnénk, az nagyon szép eredmény lenne, az is target természetesen, de a 32-es olimpia lesz az, amire ő szerintem igazából be fog érni, akkor lesz egy ilyen 27-28 év körül, amikor. Tehát őnek egy nagyon erős fizikálisan, nagyon jól bírja a feje az ütéseket, viszont a lábmunkája az, amit csiszolni kell. Ezért is jöttek ide ők, többek között természetesen, a kubaiak, és ebből próbálunk egy mixet összehozni. Ha sikerül megtalálunk ezt a módszert, hogy hogyan tudjuk ötvözni a kubai lábmunkát azzal az erővel, ami neki van, azzal a taktikával, amit az edzők a fejébe töltenek, akkor szerintem határa csillagos ég lesz, de ez egy hosszú munka. Ez egy hosszú munka, minden nap küzdeni kell ezzel a dologgal, de ezen vagyunk rajta.
Hogy látod a mi versenyzőinket, vagy akár szakembereinket, hogyan viszonyulnak ehhez a fajta új metodikához, vagy mennyire éhesek erre az új impulzusra?
Én nem gondoltam, amikor elkezdtük az egészet összehozni, nem gondoltam azt, hogy az Armanddal beszéltünk sokat a vezetőedzőnkkel, és ő mondta azt, hogy igazából olyan, hogy négy kubai, bármilyen prime boxoló olimpiai bajnok, világbajnok ezüstérmes, és nem úgy olimpiai bajnok, hogy volt egyszer, hanem most az aktuális olimpiai bajnokunk van.
Így van,
vagy Taskentban ugye az VB ezüstérmes srác, aki 60 kilóban van, hogy ilyen igazából, ugye voltak már kint a Sanyi bácsi idejében, Csatő Sanyi bácsi idejében voltak kint boxolók Kubában edzőtáborozni, nem ilyen hosszú időre, nem ilyen körülmények között, és nem feltétlenül
a legjobbakkal.
Igen, nem feltétlenül a legjobbakkal voltak összeresztve, de olyan, hogy Magyarországon kubaiak edzőtáborozzanak, ilyen hosszú ideig még válogatott szinten sem volt, az, hogy maga egyesülethez eljönnek, ilyen pedig még nem is történt. A Vasas 115 éves történelme is ez az első ilyen dolog, amikor megtörténik az, hogy négy kubai prime és két nagyon komoly edző itt van nálunk egy hónapon keresztül, hogy milyen igény van erre. Amikor ennek híre ment az ökölt társadalomba, Én sem gondoltam, mondtam a Armanddal, beszéltük, hogy szedjük össze, ki az, aki szívesen látunk mindenkit, jöjjenek el, nézzék meg. Most ott tartunk, hogy az Armand tegnap pont odaadott egy listát, hogy kik vannak, és be kell osztanunk, és mindezt úgy kell megcsinálnunk, hogy nyilván ne legyen sértődés, hogy nem tudunk mindenkit beengedni, mert azt se szeretnénk, hogy a kubai versenyzők úgy érezzenek meg, hogy őket mutogatjuk.
Persze.
Meg hát azért ők koncentrálnak arra a feladat, amit vannak, mert ahogy mondtam, hogy ők innen júniusban, mikor hazamentek május 30-án, június közepén mennek azt hiszem egy ilyen közép-amerikai bajnokságra. Tehát ők itt felkészülnek, nem pedig egy kényelmesen élnek. A felkészülés egy kis színes, ugye biztosítottuk az étkezést a számukra, és az elején kérdeztem, hogy kell-e valami speciális dolog, mondták, hogy semmi. Megjöttek, megkapták a rengeteg mennyiségű ételt, gondoltam, hogy sportolók biztos sokat fognak enni, de egy idő után ez volt pénteken, szombat, vasárnap már mondta az edző, hogy akkor ők szeretnének inkább kérni maguknak csirkemell, kisdisznóhús, sertéshús, marhahús, tésztát, rizs, összeállítodok, zöldség, joghurt, mert, és gyümölcsöket, mert ők maguknak szeretnének összerakni, hogy mit eszik a sportoló reggel, joghurt, gyümölcs, mit eszik délben, mit eszik este, és meg ma, tehát ebből is lehet látni, hogy ők nagyon komolyan gondolták azt, hogy itt nem
kell. Szóval, hogy akkor itt kiderült, először azt mondták, hogy semmit, mert nyilván azt gondolták, hogy majd úgy is jön, ahogy ez illik, és akkor kiderült, hogy de.
Igen.
Milyen érdekes ez. Mióta mondom, hogy azért a táplálkozásnak a kulcsfontosságát azt nem lehet azért sportvilágán kívül felejteni, még akkor is, ha most már talán más a helyzet, de hosszú-hosszú évtizedeken át ugye ez egy negligált téma volt, pedig hát
nagyon fontos.
Egyértelműen fontos. Szóval akkor óriási az érdeklődés?
Igen, óriási az érdeklődés. Összeraktuk azt a programot, hogy fog kinézni a előttünk álló 3 hét, mert ahogy mondtam, az első héten azt terveztük, hogy kicsit ilyen rávezetjük, megnézzük, hogyan aklimatizálódnak, ugye van csak van egy időeltolódás, mert fiatal emberekről van szó, ők azért rugalmasan felvették szinte egyből az itteni időszámítást. Látjuk azt a dolgot, hogy ők mennyire, ugye meg kell nézni, hogy mennyire fegyelmezettek. Erre egy jó példa, hogy az első nap, amikor mondtam, hogy megyünk a megbeszélésre, de akkor nem edzésről volt még, csak az, hogy átbeszéljük az előttünk lévő hónapot. Felmentem hozzájuk, hogy 4:30-kor indulunk, 5-re odaérünk a megbeszélésre, ahol leülünk, vacsorázunk, átbeszéljük. 4:30-kor felmentem, mindenki ott PS4-ezett még a tévé előtt. Mondtam nekik, hogy hát azért fiúk induló van, mindenki összekapta magát, és aztán mondtam, hogy ez így nem megy. Az a kérdésem, hogy mindenki, amikor megbeszéljük azt, hogy 8 órakor van találkozó, akkor 8-10 perccel legyen ott a lépcsőházban. Másnaptól már így volt. Tehát abban amikor nem mondtad nekik, hogy mit kell csinálni, akkor picit rögtön eresztették magukat, de amikor megvolt az, hogy milyen keretek között kell, és ezt a tudomásukra is hoztad, abban a pillanatban az első perc, az utolsóig úgy mennek és úgy csinálják.
És milyenek a sporton kívüli időszakban? Tehát én, amikor több légióssal futballoztam együtt, akkor én valahogy mindig a dél-amerikaiakkal éreztem legjobban magam. Tehát van egyfajta közös nevező köztetek? Tehát amikor a ringen kívüli életük.
Igen, ugye még hoztuk őt, kimentünk értük Bécsbe, a repülőtérre, és ott, amikor jöttek a váróban, vártuk őket, akkor egy ilyen kicsit ilyen merev csapat volt, ugye ez egy ilyen, ők se ismertek bennünket, mi se ismertük őket. Ez egészen addig tartott, amíg a kocsiba be nem ültünk, és hangosan szólt a zene, utána három fiú, én kocsiba hárman jöttük, akkor 100 kilométeren keresztül maximális hangerővel kellett hallgatni a különböző latin-amerikai zenéket, és ők a kocsiba táncoltak. Tehát ez szenzációs, tehát nagyon-nagyon, és nagyon-nagyon hamar oldódnak, tehát nagyon barátkozóak, nagyon tudják, nagyon hálásak mindenért. Ugyanakkor furcsa, hogy egy olimpiai bajnokkal beszélgetek, de olyan hála van, nem is beszélve a 70-80 kilós kubai bajnokokkal, tehát szenzációs. Az, hogy milyen egyébként az nagyon fontos az edzésen túli időtöltés.
Igen.
Ugye azért ezt korlátozzuk egy szombat délutánra és egy vasárnapra, és azt gondoltam, hogy nem is biztos, hogy szombatonként szervezünk olyan programot nekik, mert azért valamikor regenerálódni is kell. Bár meglepődnénk, hogy ha látjátok, hogy 21 évesen, 22 évesen milyen hamar regenerálódnak egy pillanat alatt szinte, de nyilván elviszük őket Budapesten városlátásra, elviszük őket éttermekbe, ahol finomakat tudnak enni, felviszük a várba, a Hősök tere, tehát alapvetően lesz ez különböző szakaszokra bontva. Illetve a kocsiban, amikor hallgattuk a zenét, akkor volt egy Sean Paul szám, ami ment, arra különösen táncoltak, és én pont előtte néztem, hogy az egyik budapesti szórakozzán a Sean Paul május 17-én fel fog lépni, és mondtam neki, akkor ők mind mennek a Sean Paul koncertre. Természetesen.
Hú, de menedzser!
És az egy olyan pillanat lesz, gyerekek, hogy az ők ugye Kubában egy viszonylag zártabb világban élnek, tehát Sean Paul szerintem
Valószínűleg nem.
Egy hamar nem fog oda menni koncertezni, viszont ők is szeretik ezeket a zenéket, ezeket a spanyolos regi zenéket, úgyhogy szerintem egy olyan felejthetetlen élmény lesz neki.
Hadd kérdezem még azt meg, mert hát én azért megmondom őszintén, akkor lettem igazából testközelből boxrajongóval, független attól nagyon-nagyon sok boxolóval töltöttünk el. Jó sok üzemórát a tatai edzőtáborban, köztük be a Kovács Kokó Istvánékkal. Ültünk a szaunába, nem kevés üzemórát próbáltunk fogyni mindenki a maga sportágában. De amikor volt egykor még a TV2 Ringnek egy sorozata, és ugye az volt az a bizonyos emlékezetes mérkőzés, amikor a Nagy Csontör János ugye legyőzte Csakont egy ilyen revansz gálán, és volt alkalmam sokat edzésre járni, és megnézni ezt a sportágat közelről, és megérezni egyrészt azt a fizikalitást, hogy mit jelent az ütések elviselése. Ugye, mert mindig általában azt nézzük, amikor valaki bevisz egy találatot, de amikor ezt lábon ki kell hordani, hogy úgy mondjam. Tehát amikor lábon kell maradni egy testütésnek a puffanása, tényleg egy fejütés utáni szédülésből az, hogy az ember észnél legyen, és ne kapjon még többet, és aztán bevigye azt, amit ő maga, akkor értettem meg, hogy ez micsoda egy elmejáték, és mennyire nagy megbecsülése vagyok egyébként tényleg a box kultúra és a boxolók teljesítménye iránt. De vajon egy hónap alatt tudnak-e olyan titkokat, vagy akarnak-e megtartani, ami a kubai boxnak azért mégiscsak mondjuk úgy az a kis szegmense, amitől a világ legjobbjai közé tartoznak, vagy azért az egy hónap az egy olyan hosszú idő, hogy ott minden kiderül, és aki tudja, utánozza, aki nem tudja, az nyilván nem lesz olyan sikeres.
Nyilván annak az egy hónapos intervallumnak a lényeg az is volt, hogy én is arra gondoltam, hogy ha itt vannak egy hétig, akkor nem biztos, hogy
láttunk mindent.
Igen, és azt sem biztos, hogy meg akarnak mindent mutatni. De most az egy hónap az egy olyan időtartam, amikor szerintem előbb-utóbb túlcsúsztak azon a dolgon, amikor olyan...
Lehullanak a leplek.
Így van. Tehát ott szerintem mindent látni fogunk, különösen annak fényében, hogy ők tényleg innen versenyre mennek. Tehát igen. Nem alibizni jöttek ide, hanem fel kell készülniük, és akkor nem fér az bele, hogy bizonyos dolgokat nem gyakorolnak, vagy nem úgy csinálnak, mint ahogy azt a rendes felkészülés után meg kellene. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy mindent látni fogunk. Nagyon bízom abban, hogy az edzők, akik eljönnek hozzánk megnézni őket edzésen, azok sok mindent fognak tanulni. Ha más nem, akkor egy olyan élmény lesz, hogy egy négyszeres VB ezüstérmes, kétszeres ezüstérmes olimpiai ember boxoló edzését látták. Ők is edzetelnek, ők is látnak dolgokat, és azt mondtam, hogy a Szolnoktól kezdve Kisvárdán át, Lettenye, bárhonnan jönnek emberek, azok azzal a tudattal fognak hazamenni, hogy élő olimpiai sportolót láttak, prime sportolót láttak itt boxolni, és egy nagyon neves szakmai edzőket láttak, hogy van, és ez szerintem az egész életüket meg tudja határozni.
És hát valóban abból a box kultúrából, amelyet azért a világ legjobbjai között tartunk számon. Még az szerintem mindenképpen érdekes talán, vagy fontos lenne tudni, hogy nagyon aprólékos sportág ez is, hogyha a tornával hasonlítom össze, elképesztő mennyiséget kell egy dolgot gyakorolni ahhoz, hogy az automatizálódjon, és úgy menjen pláne téthelyzetben, amikor az embert tényleg pofozzák, és mégiscsak az akaratot szeretné, de hogy érvényesüljön. Szerinted egy ilyen egy hónapos edzésmunka, és most ugye akár Kovács Kruzito jövőjéről beszélünk, körülbelül mikorra épülhet be, amikor látszik ennek már az eredménye?
Ugye ez nem csak azon múlik, hogy ők mit adnak át, hanem mennyire befogadóképes az illető, aki ezt látja és csinálja. A Kruzito esetében azt mondom, hogy ő maximálisan alárendel mindent annak, hogy a legtöbbet be fel tudja szippantani. Én nem tudnék időpontot mondani.
Aki egyébként egyetemista, azért ezt mondjuk
igen,
meg, ugye?
Igen, egyébként már egyetemista tanul, így van. Tehát egy abszolút, én azt gondolom, hogy ha példaképként lehet behozni sportolókat, akkor olyat a Kruzito erre maximálisan alkalmas, jó eredményei vannak, tisztelettudó, emellett tanul, tehát egy olyan kombót hozott létre, amiből szerintem a követendő példa lesz majd itt az ökölhívás, de bárhol a sportolók között, hogy mikor fog beépülni, nem tudom, mi azon vagyunk, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban és minél tartósabban, tehát ezt tudjuk csak ígérni, a Kruziton fog múlni még részben, hogy mennyire tudja ezt megvalósítani.
Hát én tényleg azt kívánom, hogy Kovács Kruzito Saida Horta ellen döntözzön mondjuk Los Angelesbe, és pontozással nyerjen Kruzito, és aztán megbánják a kubaiak, hogy átadták a tudást.
Hát reméljük.
Ilyen forgatók.
Ezen dolgozunk. Kicsit visszautalom még arra, amit mondta, gyakorolni. Ugye itt a Vasasról csak annyit szeretnék mondani, hogy azért a Vasas ökölvívásnak azért van híre. Tehát ők is pontosan tudták a kubaiak, hogy lámos. Amikor jönnek, hogy milyen elődök voltak. És itt meg kell említenem mindenféleképpen az Árder Zsigától kezdve, aki edzőként csinálta, ugye nyilván a Paplacit,
Paplász, aki... Paplász, persze. Ráadásul Paplászló emlékén van, ne felejtsük el.
Így van, Paplász, ami háromszoros olimpiai bajnokunkat, aki ugye a három olimpiai bajnoki aranyérem után is még a tükör előtt gyakorolta a jobb egyenes, bal egyenest.
Kovács Kokó István.
Kovács Kokó István, de mindenféleképpen Gedő Gyuri bácsi, innen kívánunk neki jó egészséget. De ide sorolom egyébként a Benjit is, még a Harcsozolit is, akik hasonlóan kint voltak, és nagyon vitték a hírét a Vasas ökölvívásnak.
Óriási nevek, és hát most tulajdonképpen még három hétig legalább ugye a világ legjobbjaival, kubai kiválóságokkal, olimpiai világbajnokokkal és a világ legjobb szakembereivel találkozhatnak a mieink, úgyhogy ezt ki kell használni. Nagyon szépen köszönjük dr. Csutora László szakosztályigazgatónak, hogy eljött és ezeket elmondta nekünk. Beleláttunk egy olyan világba, amiben nagyon ritkán látunk bele. Kicsit elhúztad a függönyt, jó is volt, úgyhogy nagyon sikeres munkát kívánunk, és ehhez hasonló sok-sok szerintem példaértékű kezdeményezés folytatását, akár más sportokban is, mert szerintem ez átültethető, ez a példa, és ez egy rendkívül úttörő út volt, amit most ti elkezdtettek, úgyhogy szívvel gratulálunk.
Nagyon
szépen köszönjük.
Sok sikert. Köszönjük szépen.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. The best man paid in advance, then she started to dance. I happened to be there that day, the scene was just so sad. What up with you modern talking, standing in the corner? You know that lot about music, well that's more than fantastic. I'm in love with a dancer, she might love the drummer, I'm just high. I can't stop dancing because I don't wanna go. I'm in love with a dancer, it's one more night, hung out to dry. I can't stop dancing because I don't wanna go. She got that dancing fever, slowly open the door. And it's getting too late now to leave before the encore. What up with you modern talking, my ride is here and waiting. She looked at me like he's all mine, no one's leaving. I'm a lover and a dancer, she might love the job or I'm just high. I can't stop dancing because I don't wanna go. I'm a lover and a dancer, it's one more night, hung out to dry. I can't stop dancing because I don't wanna go.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Minden nagy összecsapás előtt. Szükség van felkészülésre.
Igaz vagy hamis?
Igaz.
Nem.
Dehogy nem.
Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Mi járt a jobb oldalon?
Peti. Jelöljük meg.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Nemzeti Sport Rádió és benne a Sport Reggel. A stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sport Jegyzet benne Smahulya Ádám gondolataival.
Egy csónakban evezünk, Smahulya Ádám jegyzete. A mesterséges intelligencia korában bárki villámgyorsan készíthet látványos, ötletes képeket, mégis szívmelengető az a fotó, amely a patinás spanyol sportlap a Márka oldalára került ki. A PSG vezetőedzője Luis Enrique és az Arsenal menedzsere Mikel Arteta hajózik a Dunán, előbbi csónakjában két BL serleg. Mögöttük a naplementében a parlament, a Gellért-hegy, a Lánchíd és a vízben úszó BL trófea. A magam részéről remélem, hogy a május 30-ai budapesti döntőig még sok ehhez hasonló képet és videót látunk, ami kiváló reklám lehet Magyarországnak. De még ennél is jobb lenne, ha felejthetetlen, nagyszerű mérkőzést játszana egymással a két csapat a Puskás arénában. Éppen ezért sajnáltam kicsit, hogy nem a PSG és a Bayern első elődöntője, az 5-4-es francia győzelemmel záruló találkozó volt a finálé. 9 gól, nyílt sisakos támadó futball, végletekig kiélezett csata. Ki ne élvezne ehhez hasonlót a Puskás arénában. Reálisan azonban erre kevés az esély. Az Arsenal 9 meccset hozott le kapott gól nélkül a BL-ben, és csak a Kairat Almatitól kapott egynél többet. Másfelől viszont a PSG-nek fantasztikus támadósora van, és ezen a ponton kiemelném Kvicsa Kvaratszheliát. A grúz szélső az elődöntőben is bizonyította zseniét, és a kieséses szakaszban a Monaco, a Chelsea, a Liverpool és a Bayern ellen is többször megvillant. Akárcsak Szoboszlai Dominik nagyon hiányzik majd a világbajnokságról, és tartok tőle, éppen emiatt az aranylabda megnyerésére sem lesz esélye, pedig megérdemelni, főleg ha a PSG győz május végén a Puskás arénában. Egyelőre azonban csak annyi biztos, hogy a spanyol edző emelheti magasba a trófeát, és futballünnep lesz Budapesten. Na meg az, hogy új bajnokot avatnak, vagy címvédés lesz. Egyik sem gyakori a BL-ben, ez tehát már önmagában különlegessé teszi a finálét. Hazánkban alig, hanem jóval több az Arsenal drukker, viszont az is tény, hogy a PSG élvezhetőbb futballt játszik. 3 hét van a döntőig, mindenki választhat hajót és csapatot, de mi magyarok mégiscsak egy csónakban nevezünk majd, és élvezzük azt, hogy Magyarországon rendezik a világ egyik legfontosabb sporteseményét.
Ez volt a Nemzeti Sport Jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.
Szemétre vetett kacatok, közöttük turkál a szürke fény, széttépett minden napok. Ó, valakit várnak, néha az arcod meggyötört, kidobott levelek éresek, törékeny cseppő összetört. Ó, mindent láttam, ott várok a sorok között. A film lassan pereg. Ó, már százszor láttam, ott várok a sorok között. Talán egyszer rám találsz, üvöltök, integetek neked. De ha nem látsz, lehetek a víz, lehetek. tűz, lehetek a szél, ami téged mindig űz, az árnyék, lehetek a fény, akkor sem értenél. Lehetek a víz, lehetek a tűz, lehetek a szél, ami téged mindig űz, az árnyék, lehetek a fény, úgysem értenél. Lehetek a víz, lehetek a tűz, lehetek a szél, ami téged mindig űz, az árnyék, lehetek a fény, akkor sem értenél. Lehetek a víz, lehetek a tűz, lehetek a szél, ami téged mindig űz, az árnyék, lehetek a fény, úgysem értenél. Lehetek a víz, lehetek a tűz, lehetek a szél, ami téged mindig űz, az árnyék, lehetek a fény, akkor sem értenél.
Sportkrónika.
A Veszprém után a Szeged is búcsúzott a férfi kézilabda BL-től. Nem aggódik a kevés játékperc miatt Tóth Alex. Kialakult a döntő párosítása az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is. Jó reggelt kívánok, Mújdrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
A Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A Tiszaparti együttes a hazai pályán elszenvedett 7 gólos vereség után 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában a párharc tegnapi visszavágóján. Ezzel eldőlt, hogy ebben az idényben sem lesz magyar csapat a BL négyes döntőjében. Marosán György, a Nemzeti Sportrádió szakértője így értékelt a tegnapi mérkőzést követően.
A PIK Szeged az első mérkőzésen összegyűjtött nagy hátrányának köszönhetően nem jó esélyekkel lépett már pályára az első percekben sem a Magdeburg otthonában, viszont az első 10 percben a Magdeburg azt megmutatta, hogy komolyan veszi a mérkőzést, hiszen gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, és óriási tempója volt a mérkőzésnek. Nem érkezett olyan extra teljesítmény sem kapóból, sem védekezésből a PIK részéről, amivel megállíthatónak tűnt volna ez a Magdeburg. Így egy öröm kézilabda volt, egy nagyon komoly tempó kézilabda, rekord mennyiségű góllal. Ami nekem fontos, és szerintem mindenkinek, az, hogy a PIK Szeged milyen karaktert mutatott, egy percig sem adta föl. Nem volt kérdés, melyik a jobb csapat, melyik csapat áll jobb játékosokból, az a Magdeburg, de nem adta fel a PIK Szeged. Betűdött a labdai Bánhidi Bence, Fazekas nemhogy pályára lépett, kiválóan kézilabdázott, Furka gólt is szerzett, pályára lépett ugye két akadémista még. A PIK Szeged fölé teljesítették, lehet a realitás egy kicsit ugye a kijelcének a kiejtésével, igen, de igen. Hogy csalódásként én gondolom, hogy nem élhetik meg. Természetesen mindig győzni akar egy sportoló, de semmiképpen sem szabad bántani őket, hogy nem jutottak el Kölnbe, hiszen ez sokkal jobb csapat győzte le őket. Az, hogy a kijelcét kiverték, azzal borították én gondolom a papírformát, és egy szép eredmény, hogy idáig eljutottak.
A férfi kézilabda BL júniusi kölni négyes döntőjében a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató Füchse Berlin, valamint a Barcelona és az Aalborg szerepel majd.
Nemzeti Sport Krónika.
Van benne hiányérzet, de nyugodt a jelenlegi helyzetével kapcsolatban Tóth Alex, erről a Bormusz magyar válogatott középpályása beszélt az M1-nek eddigi játékperceivel kapcsolatban. A 20 éves játékos januárban igazolt az angol labdarúgó bajnokságban szereplő, jelenleg 6. helyen álló csapathoz, amelyben eddig 7 bajnokint kapott lehetőséget. Tóth Alexszel Dedecsik Ferenc beszélgetett.
Most már több mint 3 hónapja ott vagy a Bormuszban. Kezdjük talán azzal, hogy mi volt neked a legkönnyebb és a legnehezebb, amit meg kellett szokni az egész Premier League légkörében.
Nyilván a legnehezebb az intenzitás különbsége. Azért tényleg nagy ugrásnak mondanám így a Magyar NB1-ből, a világ legerősebb, legintenzívebb bajnokságába egyből, de szerintem tényleg minden adott itt, hogy felvegyem a ritmust, és sokat tudja fejlődni.
Nagyon fiatalon óriásit léptél előre ezen a télen. A Bormusz pedig híres arról, hogy azért tudatosan építenek fel fiatal játékosokat, és azért nálad is úgy tűnik most, hogy hagynak időt, hogy felvedd a ritmust. Te magad hogyan értékeled az első 3,5 hónapodat most a játék lehetőség szempontjából?
Persze, abszolút lehet bennem hiányérzet. Nyilván mindig a pályán akarok lenni, de türelmesnek kell legyek, és tényleg bízok itt mindenkiben, aki itt dolgozik a klubnál, mert őket igazolja azért, hogy az elmúlt időszakban, hogy építették fel a játékosokat, és bízok benne, hogy engem is így szeretnének majd felépíteni, és én teljesen partner vagyok ebben, hogy tényleg beleteszem hétről hétre a munkát, és kivárom a soromat, és amikor lesz lehetőség, akkor kell majd éljek vele. Úgy gondolom, hogy akkor minden rendben lesz, hogyha megkapom a lehetőséget, és élek vele.
Ez mentálisan nehéz, mert most úgy veszem ki a szavaidból, hogy ezt ilyen nagyon racionálisan látod, kalapot emelni kell előtted minden szempontból, hogy ezt kívülről is ilyen racionálisan látod, úgy, hogy egyébként közben benne vagy ebben az egész folyamatban, tehát hogy akkor ez így mentálisan nem nagyon zavar meg.
Hát ha őszinte leszek, akkor nyilván azért, de minden ember karrierében, meg minden ember életében vannak mélypontok, de úgy gondolom tényleg, hogy azért hálás lehetek, hogy itt lehetek, és tényleg én beleteszem a munkát, és tudom, hogy ha beleteszem a munkát, akkor annak igenis lesz eredménye, úgyhogy azért vagyok nyugodt. De nyilván azért zavaró, mert tényleg, ahogy említettem, mindig a pályán akarok lenni én is. Én megteszek mindent tőlem tehetőt, aztán lesz, ami lesz, rajtam nem fog múlni.
Tóth Alexet hallották. Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú európai kupasorozat elődöntőiben a tegnapi visszavágókon Aston Villa Nottingham 4-0 és Freiburg Braga 3-1. Az angolok 4-1-es, míg a németek 4-3-as összesítéssel jutottak tovább. Unai Emery, az Aston Villa menedzsere, a negyedik különböző csapatával már a 6. Európa Liga döntőire készülhet majd. Most a spanyol szakembert hallják.
Az első mérkőzésen ugyan vereséget szenvedtünk, de megőriztük az egyensúlyt, és nem kaptunk második gólt, ami nagyon fontos volt. Hogy miért is? Mert most a Villaparkban tudtuk, hogy más lesz. Megpróbáltunk jobban felkészülni, illetve nyomást gyakorolni az ellenfél játékosaira, és ezt meg is tettük most a találkozón. Azokra a dolgokra koncentráltunk, amelyeken javítanunk kellett az első mérkőzéshez képest, és a játékosok fantasztikusak voltak. Természetesen a hangulat is hatalmas volt. A szurkolók nagyszerű hangulatot teremtettek itt. Segítettek nekünk, támogattak minket, velünk játszottak. És milyen volt megnyerni a mérkőzést? Nagyjából minden a terveink szerint alakult.
És a konferencia döntőjében is lesz angol csapat. A Crystal Palace ugyanis tegnap 2-1-re nyert a Shakhtar Donetsk ellen, és 5-2-es összesítéssel biztosította helyét a fináléban, ahol a Strasbourgot búcsúztató Rayo Vallecanoval csap majd össze. A Ferencváros sorozatban 3. idényében jutott be a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe, ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Az FTC az Zalaegerszeg ellen lép majd pályára a holnapi fináléban, amelyet ezúttal is a Puskás Arénában rendeznek. A 18 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Környei Bence összeállítása következik, amelyben Ton Rámákerc és Gabriel Kanikovszki is megszólal majd.
We know it's not in our own hands anymore, the league, but the cup now, we have to win it.
A bajnoki cím sorsa már nem a saját kezében van az FTC-nek, a magyar kupa siker viszont igen, így utóbbi trófeát mindenképpen meg szeretnék nyerni. Ezt árult el Ton Rámákers, a Ferencváros védője az M4 Sportnak. A zöldfehérek sorozatban harmadik kupadöntőjükön lépnek pályára szombaton. Erre már volt példa, legutóbb 2015 és 2017 között. Olyanra viszont nem, hogy egymás után hármat elveszítsen az FTC, ezt pedig ezúttal is mindenképpen elkerülnék a fővárosiak.
We have to go full.
Teljes erőbedobással kell játszanunk, sok meccsünk volt már ebben a szezonban, és hosszú hónapokig sikerült heti két meccses terhelés mellett is eredményesnek lenni. Szóval nem jelenthet problémát a ZT ellen játszani, és nyerni egy hét alatt kétszer. Utalt arra Rámákers, hogy a szombati kupa döntő után egy héttel ismét a Zalaegerszeggel csap össze az FTC a bajnokság utolsó fordulójában, szintén rendkívül fontos mérkőzésen. Ebben az idényben Robi Kín együttesének eddig nem ment az ET ellen, ugyanis mindkétszer kikapott a Zalaegerszegtől a bajnokságban. A múlt hétvégi Újpest elleni derbin is gólt szerző Gavriel Kanikovszki ugyancsak tavaly nyáron érkezett az FTC-hez, így nem volt tagja a csapatnak az előző két elveszített kupa döntőn, de szülőhazájából Izraelből van tapasztalata elbukott fináléról, ezt pedig nem szeretné átélni a Ferencvárossal. Sokáig alig bírtam elfelejteni azt a vesztes kupadöntőt, de ezek is olyan mérkőzések, amikből sokat lehet tanulni. Most már érettebb játékos vagyok, annak a vereségnek is köszönhetően. Egy döntőnek teljesen más a lélektana, és én is, valamint a csapat is készen áll arra, hogy megnyeri a magyar kupát, fogalmazott Kanikovszki. A Ferencváros legutóbb 2022-ben nyerte meg a sorozatot. Érdekesség, hogy az akkori döntőre nevezett keretből már csak három játékos, Dibusz Dénes, Botka Endre és Christopher Zakariassen tagja a keret. Ha a csúcstartó FTC legyőzi a Zalaegerszeget, akkor története 25. kupa győzelmét ünnepelhetné, és egyben legrosszabb esetben is bebiztosítaná helyét az Európa Liga selejtezőjében.
Befejezheti felnőtt csapatai menedzselését az NK Universitas Pécs. Erről írt közösségi oldalán Rád Géber László, a klubot működtető Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója. Az NK Pécs női csapata kedden megnyerte a klub történetének első magyar bajnoki címét. Rád Géber László szerint a siker ellenére a klub finanszírozása hosszú ideje nem megoldott. A szakember bejegyzésében segítséget kér, azt írja, 10 napon belül nem sikerül megteremteni az Euroliga indulás feltételeit, akkor a klub a jelenlegi formájában nem tud tovább működni.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A férfi futszál NB1 felsőházi rájátszásának 8. fordulójában az Újpest 2-1-re legyőzte idegenben a címvédő Veszprémet. Az újpestiek így már 6 ponttal előzik meg a második helyen álló, egy meccsel kevesebbet játszó Nyíregyházát és az ugyancsak 20 pontos Veszprémet. Sújtsák Máté szerezte az Újpest első gólját, majd a találkozót követően Gozsovics Dávidnak nyilatkozott.
Elképesztő erőket mozgosítottam már a kupa döntő első mérkőzése óta. Azt gondolom, hogy ezért kijár a gratuláció igazából. Az én egyéni hibámból kaptuk az első gólt. Szerencsére az első fél idő vége előtt sikerült egalizálnom, és onnantól kezdve a második fél időben pedig akaraterőnkön múlott az, hogy meg tudtuk fordítani a mérkőzést.
Nem tudom, milyen célkitűzések voltak a szezon előtt Újpesten, de az, hogy játszottatok már egy kupa döntőt, és most azért félig meddig ott vagytok a bajnoki döntőben, az mennyire volt reális cél a szezon előtt?
Titkon vágytunk rá, szerettük volna, és mindent elkövettünk azért, hogy ez így alakuljon. 90% esély van erre, hogy ez így fog alakulni, de mindent megteszünk a hátralévő két mérkőzésen, és hogy bebiztosítsuk a helyünket a döntőbe.
Ez a 90% egy pont kell még ezen a két mérkőzésen. Nyíregyházára mentek, az egy igazi kiélezett rangadó lesz. Mi kell majd ott, hogy meg legyen akár már ott a döntőbe jutás?
Azt gondolom, hogy ugyanilyen alázat és kitartást, ők is hasonló képességű csapat, mint mi. Reméljük, hogy a nüanszok fognak dönteni, és akkor mellénk állnak, mint a szezon elmúlt előző X meccsen a Nyíregyháza ellen.
Az elit világbajnokságra hangoló magyar férfi jégkorong válogatott tegnap 3-2-re kikapott Szlovénia vendégeként. A Nemzeti Együttes jövő szombaton Finnország ellen kezdi majd a VB-t. Vucsovics Márton az első, míg Udvardi Panna a második körben búcsúzott a római salakpályás tenisztornán. Vucsovics meccsét eső miatt szerdán félbeszakították, majd tegnap folytatták, de a magyar játékos végül 6-4-6-3-ra kikapott a horvát Dino Prizmic-től. Udvardi Pannát pedig a 21. helyen kiemelt Eliz Mertens győzte le két játszmában. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az
FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
I'm wide awake, my mind is chasing your face. Ain't gonna stop myself from making the same mistake. You don't know what you got until it's too late to say that this feeling I'm hiding so deep inside, this heartache I'm trying so hard to fight. So baby, if you're creeping, just tell me lies. Oh my love, oh my love, could I, can't get you out my head. Can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head. Can't get you out my head. Can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head.
Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Kettős vereséggel búcsúzott a kézi BL-től a Szeged, óriási a dugó az M0-áson, többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú kupasorozat elődöntőjében az Aston Villa 4-0-ra nyert a Nottingham ellen, míg a Freiburg a Bragát győzte le 3-1-re. A konferencia liga döntőjében a Rayo Vallecano és a Crystal Palace csap majd össze. A tegnapi visszavágón a spanyolok 1-0-en sikert arattak a Strasbourg felett, míg a Crystal Palace 2-1-re verte a Shakhtar Donetsket. Tovább fokozódik a belső feszültség a Real Madrid labdarúgó csapatánál. A Márka értesülése szerint két alapember, Aurelien Tchouameni és Federico Valverde között verekedésig fajult egy nézeteltérés. Utóbbit kórházba kellett szállítani. A két játékos között az edzés után az öltözőben kisebb verekedés alakult ki. A dulakodás során Valverde zúzódást szenvedett, felszakadt a bőre, ezért kórházi ellátásra szorult. Az urugvái focista esés közben beverte a fejét és az eszméletét is elveszítette. A Real Madrid hivatalos honlapján közölte, hogy fegyelmi eljárást indított Valverde és Tchouameni ellen, és az is hivatalossá vált, hogy az urugvái játékosnak 10-14 napot kell kihagynia. A Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A tiszaparti együttes a hazai pályán összeszedett 7 gólos hátrány után tegnap 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában a párharc visszavágóján. A június 13-14-én Kölnben sorra kerülő négyes döntőben a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató német Füchse Berlin, a Barcelona és a dán Aalborg szerepel majd. Anyagi okok miatt kérdéses a magyar bajnok NKA Universitas Pécs indulása a női kosárlabda Euroligában. Hosszabb Facebook bejegyzésben méltatta a klubnál folyó szakmai munkát Rád Géber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója, aki hatalmas sikernek tartja a pécsi hölgyek NB1-es bajnoki címét. Ám bejelentette, ha 10 nap alatt nem találnak támogatókat a gárda Euroliga indulásához, befejezi a felnőtt csapatok menedzselését.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik. Majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbesztszennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, illetve magánterületekre is kerülhetett, közölte a vármegyei kormányhivatal. A kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban a HIV bébi ételben talált patkányméreg dózisa. A vizsgálatok szerint ugyanakkor lehettek volna egészségügyi hatásai. Az ügy gyanúsítottja a HIV egy elbocsátott alkalmazottja, aki tagadja a vádakat. Az érintett HIV termékeket kivonták az üzletekből. Pályakarbantartás miatt változik az elővárosi menetrend a hétvégén. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A szobi vonalon csak a Z70-es vonatok és minden második S70-es megy be a nyugatiba, a többi Újpestig jár. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak.
Közlekedés.
Baleset történt az M0-áson az M2-es közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél szalagkorlátnak hajtott egy autó, emiatt csak egy sáv járható. A torlódás meghaladta 7 kilométert, valamint ez visszahat az M2-es autóút forgalmára is, ahol már 5 kilométeres a dugó. Aztán az M1-esen a főváros felé Tatabány és az M0-es autóúti csomópont között, majd Bicskétől Biatorbágyig újra kamionok araszolnak vagy állnak a külső sávon. Annak ellenére, hogy nincs baleset, ezért aki teheti, személyautóval az átterelt sávot használja. Aki bármi rendkívülit lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. A hétvégén is marad a napos, száraz, kora nyárias idő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Lehet, hogy jobban áll neked ez az ing, mint nekem át valaha bármilyen enne. Lehet, kerekebb a szöveget, a szoknyákat gond nélkül felemelet. Lehet, hogy jobban kitározol már most, mint én majd a végén. De nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, mint én. 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 Nem táncolsz jobban. Ó, oh, de nem táncolsz jobban. Sosem hagy el a mászdid, azzal is pénzt keresel, hogy csak átszid. A borra való gálásabb, szex után a csajod hálásabb. Lehet, hogy jobban bírod, szusszal is és több voltuksz majd idén. De nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, mint én. 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 Nem táncolsz jobban. Ó, oh, de nem táncolsz jobban.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá, magyarok, 8 óra 38 perc van, május 8-a péntek reggel, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, benne a Sport Reggel, és egész reggel Bene Ferivel osztom meg itt a teret,
jó reggel, az étert. Zsuzsi, nagyon köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat.
Szia, drága Feri, mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntünk, és hát az az igazság, hogy sok-sok érdekesség van már közöttünk, vagy mögöttünk, gyakorlatilag beleláttunk, ugye 7 és 8 óra között a vasas boxszakosztályának belvilágába egy kicsikét. Dr. Csutora László volt a vendégünk, aki elmesélte, ugye, hogy a kubai kiválóságoknak köszönhetően egy olyan szakmai töblettel lehet gazdagabb, nem csak nyilván a vasas boxszakosztálya, hanem az egész magyar ökölvívó sport, amely remélhetőleg majd a mieink javát szolgálja. És ugye mondtad, Feri, hogy nem olyan könnyű azért ezt adott esetben más sportágokban megvalósítani, mert nagyon ritkán edzőtáboroznak egymás klubjában, ugye? Van olyan,
meg,
ugye?
Meg sűrű a versenynaptár, tehát azt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk Guardiola a vasasnak tartani egy hónapig edzéseket.
Na jó, hát nyilván nem lenne rossz, de hát minden esetre meglátjuk, de valóban sűrű a verseny, nem teljesen, szerintem most mindenki már a szezon vége felé az utolsó erőforrásait gyűjti össze, hogy a lehető legjobb formáját hozzá. Van is erre szükség, még a Ferencváros esetében is, amely Hát most nem tudom, majd rád nézek, sajnáljalak az elmúlt hétvége miatt, majd meglátjuk, hogy a sajnálat a megfelelő szó, vagy a triumfálás passzol-e ide. Itt van velünk Bánki Dodi a vonalban. Szia, drága Dodi! Jó reggel!
Szia, Dodi!
Na kérlek, legyél kíméletes a Ferivel a 05 után.
Először is gratulálok, tehát ezt sportszerűen el kell ismerni, hogy jobb volt a Ferencváros, bár meggyőződés, hogy nem ennyivel, de azért gratulálok, és legyél kíméletes.
Sosem tudok a nem ennyivel. Nem tudok mit kezdeni.
És ha már Bánki József, akkor hadd emlékezzek arra, hogy még viccből mondtam is a kollégáimnak, amikor Banadi Dávidnak átnyújtották a 150. NB1-es mérkőzéséről a serleget, hogy 1990-ben Brockhauser István, az aktuális idény legjobbja kapus is kapott egy serleget az Újpest-Ferencváros mérkőzés előtt, és aztán jött a Bánki Dodi által fémjelezett Ferencváros, és szintén 5-0-al távozott Újpestről. Szóval ezek nem jó menek, ezek a kapusdíjak mérkőzésre.
Így volt, akkor volt bajnok az Újpest, tehát bajnok
volt. Igen, bár most is bajnokként kaptuk volna ezt a 0-5-öt, akkor talán enyhébb lenne a fájdalom. De az az érdekes, hogy aztán ugye az általunk közösen ismert pénzügyőrsöntésbe mentünk édesapámmal, és hát drága megboldogult Kós Jani bácsi, a fantasztikus táncdalénekes, kiírta a falra, hogy Ferikém, hoztunk neked kupát Brokinnal együtt 5 darabot is. Úgyhogy ezt köszöntött minket a pénzügyőrsöntésben. Hát nagy volt akkor a rivalizálás, de nagyon jó barátok volt.
Ahol egy legendás balszélső, Kunc Jenő volt a felszolgáló.
Igen. Úgyhogy csodálatos idők voltak, és a barátság a rivalizás mellett azért megmaradt.
Így van. Nagy volt a várakozás, túlzottan nagy volt. Szerintem ez volt a dráma oka. Szerintem sincs 5 gól a két csapat között, de sokkal jobb volt a Fradi. Hát, lehet, hogy egy picit visszafogottabban kellett volna készülni a pályán, meg azon kívül is az Izáknak, mert nagyon őszintén neki jutottak a Fradinak, és ezzel a büntetés vége.
Olyannyira egyetértek, hogy én valahogy egy picit védekezőbb típusú csapatra számítottam, és talán ez volt a probléma, hogy középen egyértelműen uralta a Ferencváros a mérkőzést, és hát nem csak a mai, hanem a régi futballban is, aki a középpályát uralja, az megnyeri a mérkőzést általában.
Ott nyert, így van. Kanikovszkijék nagyon-nagyon jól játszottak, és gyorsan támadásban, tehát taktikailag is, sebességben is, gondolkodásban is, mindenben felülmutat a Fradi Ardillákat.
Ha most a szakmai elemzésen egy picit túlnézünk, Doni, akkor ugye lehetett érzékelni, legalábbis én azt gondoltam, hogy az elmúlt pár hétben volt talán egy pici döccenés a Ferencvárosnak így a menetelésében. Ugye hát most azért látjuk, hogy a bajnoki cím sorsa már nem az saját kezében van, a kupa viszont annál is inkább, és mint hogyha ebből lenne valami nagyon-nagyon, hogy mondjam, erőteljes ilyen feltámadási vágy, én legalábbis azt érzékeltem ennek a 05-nek is a lelki hátterében, és én azt gondolom, hogy nagyjából ezzel a lelkülettel fog majd az ETL-en pályára lépni a Puskás Arénában a kupa döntőn és a Ferencváros. Nem tudom, hogy jól érzékelem-e.
Jól. Hosszú idő után újra együtt lélegzik a fél ország, mert kikerült a Fradi kezéből a bajnoki cím, amelyet elsősorban magának köszönhet. Tehát nem szabad másra mutogatni, mert elsősorban ezek a hazai vereségek. Hiányzik Varga Barni meg Tótari, akik az 5 hazai vereségből 4-en pályán voltak, tehát ez is az igazsághoz tartozik. Viszont most a gradistákat is ismerni kell, amíg van remény, addig nem adnak föl soha semmit. Tehát az a küzdeni, mindig feladni, és hova fog.
Igen, ezt akartam idézni, igen.
Ez él, tehát itt most minden, akivel én beszéltem, mindenki kupa győzelem először, és utána bajnoki cím. Hiába van az Eto kezében, azért ismerni kell Révész Attillát, ismerni kell azt a kisvárdai közeget, ahol rengeteg Fradi szurkoló él, sőt a Gunyhatáron túl ott Berbenyik és Király Helmet közelében fognak átmenni szurkolni. Tehát egy nagyon kemény utolsó forduló lesz, tehát egy biztos, hogy ezt az Eto ilyen lehetőség előtt nem volt, és meg kell adni a Győrnek azt, ami jár. Szenzációs csapatot építettek föl, egy remek klubmodell, 5 évvel ezelőtt kezdődött az utánpontás forradalom, és új alakítás, tehát itt a Győr nagyon nagyot virított, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó szerepet, és nagyon jó futballt játszik, tehát progresszív jó futballt. De itt még semmi nem tört. Tehát és hát még van remény.
Még egy picit, bocsánat, hogy jól hangzik a te szádból a György dicsérete, mert én is azt gondolom, hogy amit mondtál, abból számomra a modell szó, ami a leginkább fontos, hogy valóban türelmesen, nem egy-két év alatt, kellett hozzá 4-5 év, de valóban felépítettek egy olyan modellt, szisztematikus munkával, aminek most ez a vége, hogy van egy, ahogy te is mondtad, egy progresszív jó futballt játszó, bajnok esélyes Győr.
Így van. És ez a magyar szabály, ez meg kifejezetten a kezükre játszott, mert de ők nem ezért, de ők maga a modell miatt indították. Hát pontosan emlékszem rá, amikor Bánáti Kevinék, Winglerék, Kuszár Marcell, Bíró Barnabás, Csinger, és Vitális már ott volt egyébként. Milyen az élet? Vitális Szabolcsi srác. Lehet, hogy Kisvárdán lesz bajnok az Etóval, egy nyíregyházi gyerek, Vince Otóék onnan hozták el Győrbe. Tehát itt meg hát Havas Máté vezetésével nagyon komoly utánpótlás munka folyt, és nagyon minőségi. Tehát ez a csapat, na most ami viszont nagyon fontos, ez még nem lett volna elég. Kellett egy Borbély Balázs, aki egyben tartja az öltözőt, meg a szakmai stáb mögötte. Tehát mögötte is.
Illetve kellett egy türelem Borbély Balázs mögé, mert ha most arról beszélünk, hogy modell, akkor szerintem az is nagyon-nagyon fontos, hogy nyilván meg kell, hogy legyen az anyagi háttér, meg kell, hogy legyen minden, amiből lehet építkezni, de a modellhez az is hozzátartozik, hogy valakinek legyen ideje kifuttatni az elképzeléseit.
Olyannyira igazad van, hogy a Ferike emlékszünk, hogy tavaly hogy kezdtek első 4-5 fordulóban, még fölmerült az is, hogy Borbély Balázst menesztik, és igen, a türelem ezt hozta, tehát meghagyták a posztján, és teljes joggal, mert nagyon-nagyon jól egyben tartja, szakmailag is jó, pedagógiailag is jó, és itt az edzőknek a legnagyobb hatásfoka az a pedagógiában, meg a mentális erőben lehet, és ebben is nagyon jó. Hát azért ő nagyon komoly csapatokban is játszott. Kaiserslautern-ben például együtt játszott Hajnal Tamással, a Fradi sportigazgatójával, és így került a Fradihoz is, és Szú-19-en is nagyon-nagyon jó munkát végzett, miután, és utána került Győrbe.
Hát és egyet ne felejtsünk el, hogy egyrészt nagyon tudatosan igazol a Győri Eto, tehát mindig hiányposztra, ráadásul Borbély Balázs megfelelően tudja motiválni abból a szempontból is a játékosokat, hogy rendkívül jól adagolja a játékperceket, és nagyon jól alakítja ki a játékkapcsolatokat a pályán. És még egy dolog, amiről nem sokan beszélnek, hogy gyakorlatilag egy-két nagyon-nagyon rövid hullámvölgyet kivéve nem volt komoly mély válságban a Győri Eto ebben az évben, és nem volt sérülés hullám. Tehát gyakorlatilag 12-13 játékossal játszák végig a szezont, de nincsenek sem izomsérülések, sem pedig egyéb non-kontakt sérülések, úgyhogy ez egyértelműen a szakmai stábot dicséri.
Meg az orvos itt.
Igen, de azért, ha az edzésmódszert elrontod, akkor a világ legjobb orvosa is lehetnek ott, akkor azért szakadnak az izmok.
Most egy
és
picit
a lényegre tapintottál rá, bocsáss meg Zsuzsi, de a Feri rá tapintott a lényegre az izomsérülésnél, ott valami gond van a szakmai munkával, tehát az edzésmunkával is, mert én Arsène Wengernél is éreztem annak idején, 15 évvel ezelőtt, amikor 8-9 izomsérülés volt, tehát a legnagyobb edzőknél is előfordul ez, de azt tudni kell, hogy nem ők tartják az edzést, hanem külön erőléti edző van kijelölve, és az ő feladatuk az erőlét karbantartása, tehát a felelősség itt megosztik, mind amellett, hogy a vezetőedző viszi el mindennek a végét, a balét, meg a felelősséget.
No, hát, és egy nyilvánvalóan itt most, ha egy picit megnézzük azt, hogy a Ferencváros házatáján is azért a vezetőedzőnk, nyilván Robikinnek mi lesz most a feladata, és hogyan fogja tűzben tartani a csapatát, ami úgy látszik egyébként, hogy a parázsból felobbant tényleg itt a végére. Azt én mindenképpen úgy gondolom, független attól, hogy tudjuk, hogy egy kupadöntőnek egészen más a lelkülete, és bármit hozhat. Viszont nyilván, amit a bajnoki menetelésről mondtál is, egy azért feltétlenül a Ferencváros mellett szól, hogy ez a csapat már többször átélte, hogy milyen nyomás alatt a bajnoki hajrában eldönteni tényleg egy akár egy utolsó sorsdöntő összecsapáson mondjuk egy bajnoki menetelésnek a végét. Ez szerinted mennyit nyomhat aladva itt a végelszámolástal, akár a Győrrel szemben, akár pedig nyilván az ET ellen a kupadöntő?
Most ha a kupadöntőt említett Zsuzsi, akkor itt a legtöbbet az nyom alatba, hogy nem kell a magyar szabályt betartani. Uh-huh. És azt küld pályára Rabikin, akit szeretne. Tehát ebből a szempontból a Fradi a legesleg nőző. Most ez okokat bárki, hogy miért a magyar szabály ilyen kerettel, meg ilyen pénzzel, meg ilyen háttérrel. Nem így van. Nem így van, és lehet látni, hogy egy ember is mennyit számít. Gondolok, hogy Periano Gomez honosítására. És egyre kevesebb magyar játékost kellett betenni a csapatba, és itt jut el az ember oda, hogy azért nemzetközi ponton most rendben van, hogy kell adni lehetőséget a magyar játékosoknak, de a Fradi hozta a rengeteg nemzetközi eredményt, és valami gesztust kellett volna gyakorolni. Itt az élő példa ez az öt, és épp a napokban itt a Nemzeti Sportrádióban beszéltünk arról, épp Attilával, Balai Attilával beszéltük, ő azt mondja, hogy nincs ennyi külföldi, átlagon felelő képesek, én meg azt mondom, nincs ennyi magyar. Tehát nincs 60 magyar játékos, aki átlagon felelő képességű, tehát színvonalon emelkedés nem hozott ez a magyar szabály, viszont a szorosabb lett a bajnokság, és a Fradi elveszítheti a bajnokságot. De itt előbb a kupadöntő lesz, ami egyébként egy hatalmas ünnep lesz. És én láttam már olyan pólókat, amin mind a két klubnak a címere rajta van. Tehát az Eti, meg a Fradié.
Ez milyen jó.
Olyan romantikus hangulat lesz. Ilyen szerintem a világon nincs, hogy a két tábor egymást fogja éltetni. De a pályán ez nem lesz, mert nagyon kemény harc lesz. Azért nagyon indulatos volt az legutolsó zalaegerszegi bajnoki is, ami a kispadoknál is nagyon komoly balhék alakultak ki. Meg hát egy nagyon erősen vitatott 11-esen nyert az Ete. Úgyhogy hát mondjuk a győri gól is erősen vitatott, tehát itt vannak pályán kívüli események is, amik említésre adnak okot, de ez nem volna semmit a Győrnek a szenzációs szerepléséből. Ezt a Fradinak, ha nincs a magyar szabály, szerintem 15 ponttal nyeri ezt a bajnokságot. De szerintem a semleges szurkolók meg úgy vannak vele, hogy végre van egy hívója a Fradinak.
Egyébként szerintem is a semleges szurkoló szemszögéből, és majdnem minden portál, vagy akár a dupla tízes elemzőműsornak is, ugye ez az egyik fő gondolata, hogy erre vártunk, erre a rivalizálásra. Tehát, hogy ez alapvetően azért a magyar futballnak, vagy a magyar klubfutballnak nyilván jót tesz. Egy hallgatónk, mert azért jönnek az SMS-ek ám. Sziasztok, egy apró tény, a Győr kb. 40 tétmérkőzés, a Ferencváros kb. 70, így azért egyszerűbb a rotálás, tehát nyilván ez se lényegtelen kérdés, persze, hogy ki mekkora terhelést kapott a szezonban.
Igen, és még egy adalék azért így a magyar szabályhoz, mert itt azért fellángolnak majd viták, tehát azért a legjobb magyar játékosok azért kimennek ám külföldre, tehát és itt, ha nincs ennyi minőségi játékos az NB1-ben, akkor felveti a utánpótlás képzésnek a kérdését is, tehát ott a legnagyobb probléma továbbra is azt mondom, hogy ott van. És oda kell nagyon-nagyon képzett szakembereket, és nagyon jó embereket, tehát igazi, klasszikus nevelőedzőket, akiknek szívügyük a
futballban. Igen, téged idéztelek pont ma reggel, amikor dr. Csutora László volt itt, és arról beszélgettünk, hogy a vasas sülőbox világában hogyan hozzák be a külsősöket, és hogy a régi szakembereknek, a tapasztalt szakembereknek a szeme mennyire kell oda, amikor kiválasztanak egy-egy gyereket valamire, és hogy ez tulajdonképpen egy nélkülözhetetlen fázis, szinte bármilyen igen. sportágban, amikor ugye a fiatalokat elkezdik leigazolni. Viszont ha már arról beszéltél, hogy a legjobb magyarok elmennek külföldre. Tudod, hoztam neked azért egy személyes jó hírt, képzeld el, ugye hétvégén kimoltam Athénban, és hát nagyon közel vagyok ahhoz, hogy általunk nagyon becsült és tisztelt Varga Barnabás görög bajnoki címét is akár itthon ugyan, de megünnepelhessük, mert végigforgattuk vele a hétvégét, láthattuk ugye a Panathinaikosz elleni mérkőzésen, sőt, mi több, mint ha hájjal kenegettek volna, olyan interjút adott Marko Nikolic Varga Barnabás beilleszkedésre. Szóval mit szólsz ehhez, ahogy ő itt, hogy úgy mondjam, folytatta a Ferencváros után az AEK-nál?
Hát a Varga Barni története eleve meseszerű.
Abszolút.
Ahogy felfedezte Bognár Gyuri Gyirmot, előtte igen. Tamási Zsolt, ugye,
igen, így van.
Az osztrák ötöd osztály után a Gyirmot, a Bognár Gyuri, meg ahogy eljutott a Fradiba. És én beszélek rivális szurkolókkal is, mondjuk kispestiekkel, újpestiekkel, és ők is a legnagyobb elismerése veszélnek Varga Barni stílusáról, játékáról, hozzáállásáról. Egy remek futballistáról van szó, és egy olyan bajnokságban lesz első helyen, ahol az Olympiakos hegemóniája hatalmas. Tehát
egyébként a címvédő is az Olympiakos, ugye? Tehát tőlük fogják elhódítani. Nagy valószínűsége, hogy a 6 pont az előnyük most itt a rájátszásban.
Igen, és pillanatokat beilleszkedett a csapatba.
Szerint.
Tehát ez sajnálmi.
Szóval Marko Nikolic, igen, bocs, mondjad.
És Luka Jovic az nagyon sokáig azt mondta a görög sajtó, meg azt írták, hogy nem nagyon értik meg egymást. de mutatja a képességeit Barninak, hogy ilyen elismertségre tette rövid idő alatt. Tehát a futball az ilyen, itt nincs idő pipiskedni, tehát azonnal bizonyítani kell, és egy olyan Ajekkal lesz bajnok, amely mindig az olimpiákos árnyékában van. Persze egy nagyon népszerű csapatról van szó, de úgy kell elkezdeni az olimpiákos, mint a görög Fradit. Tehát a legtöbb szurkolójuk nekik van.
Ez így igaz. Ugye még azért legyünk óvatosak, ugye 3 mérkőzés van hátra, 6 pont az előnye most ugye az Ajeknek, de azért hát úgy tűnik, hogy ezt már csak elrontani lehet, tehát nagyon-nagyon szurkolunk nekik. Figyelj, elképesztő volt azt látni, szurkolókkal beszélgettem az utcán, egyébként görög szakújságírók elemzését is el tudtam készíteni interjú kapcsán, hogy mennyire pozitívan nyilatkoznak Barga Barnabásra, és amúgy egyébként a magyarokról, mert hát nyilván Márton előéletét azért ne felejtsük el az AEK-ban, és még sokaknak volt köze nyilván akár ehhez, meg a görög futball sikerekhez, hogy más nem mondjuk pont az ugye, imént említett Kubnál Détári Lajos története sem akármilyen. Úgyhogy nagyon jó volt ezt látni, elképesztő volt látni Barnabást, ahogy beilleszkedett, ugye majd egy hosszabb videó anyag készül erről az egész kis kirándulásunkról. Voltunk ugye a Panathinaikos tényleg hatlanszerű stadionjában, ebben az időstadionban láttuk ugye a 13-as kapu nevű döbbenetes ultratábort közelről, szóval...
Zöldek.
Igen, igaz.
Nekem Puskás Öcsi bácsi nagyon nagy sikert.
Természetesen. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt ezt látni, és legyünk büszkék arra is, hogy a Fradiból eligazoló Varga Barnabás egyébként milyen utat járt be Szentpéterfáról, és úgy tűnik, hogy Európa egyik nagyon komoly bajnokságának lehet új magyar bajnoka, úgyhogy ehhez is gratulálunk, és Dodi, neked meg nektek a hétvégéhez meg nagyon-nagyon jó szórakozást, meg hát persze izgalmakat, hiszen jön a Magyar Kupa döntője az ETA ellen. Először aztán pedig fókuszálunk tovább természetesen a bajnokság alakulására.
De hát azért egy újságírónak objektívnek kell maradni.
Hogy ne? Sejtettem, hogy ez lesz a finálé. Köszi, Dodikám. Na jó, van, akkor hajrá, győzön a jobbik. Köszi. Hello.
Szia, Dodi.
Mi pedig természetesen, hiszen péntek van, rövidesen folytatjuk majd Kevény Nénessel.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Az aszfalt romok alól, mert hallottam az erdő zúgását. Te úgy jöttél, mint vízelés sziklafal, az őrvénylő időkővé vált. Csendődte be azóta a mohát, nincs többé napfényből függő ágy, nincs illat már, nincs szín a fáj. És karcolt minden át. Egy ösztönláng azt mondta, nincs már tovább, csak felgyulladt, és rögtön elfújtál. Nézd úgy vissza a gyökérbe az esőt, mint ott felejtett ócska fürdőkát. Emlékezz, égjen beléd jól a kép, kövessem, mint test az árnyék.
Egyszer majd látom, az árnyékom úgy lép elém.
egyszer még látlak. Árnyék vagy, úgy lépsz elém. Nézed csak színes ruhában, hogyan leszek az árnyékod én. Úgy volt, hogy egyszer még látlak. Árnyék vagy, úgy lépsz elém. Nézed csak színes ruhában, hogyan leszek az árnyékod én.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Csak olyan végtelen lenne. 18 voltam még gyerektán. Dunakanyar volt nekem az óceán. Én voltam a király a vidéken. Jött egy lány, pedig nem kértem. Féltem tőle, ő nagyon más. Ellentétek közt vonzódás. Egy életre megtanultam, mit jelent a beléd bolond. Nem hallott nemet, mai napig hallom, ahogy nevet. Kéz-kézben néztünk az égre, elmentek a többiek végre. Ketten maradtunk a kék vizen, csillogott a hold és az én szívem. Majdnem eltépte az éjszaka, egy szó maradt csak a vág szava. Bárcsak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bárcsak olyan végtelen lennél, hibáimmal átölelnél. Bárcsak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép nyári este. Bárcsak olyan végtelen lennél, mint akkor ott a kék víznél. Volt ott pár igazán jó napunk. Én nagyon hittem benne, hogy jók vagyunk. Elmondom minden lánynak, ki engem elátkozott, hogy a szívem majd megállt, érted, úgy dobogott. Úgy dobogott. Úgy dobogott, úgy dobogott. Bárcsak olyan végtelen lenne, bárcsak olyan végtelen lenne, mint a Duna szép.
bárcsak olyan végtelen lenne.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá magyarok, 9 óra 5 perc van, május 8-a, ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel, és a mikrofonnál Csisztu Zsuzsa, és egész reggel itt van velünk Bene Feri, szia!
Jó reggelt mindenkinek!
Sziasztok. No, hát Dodi hangulatba hozott minket ugye a teljesen részrehajlásmentes Hajrá Frodiával. De hát vannak olyan témák, amelyekben nem tudunk nem részrehajlóak lenni, például akkor, amikor a magyar férfi vagy női vízilabda válogatott eredményeiről beszélünk, hiszen szívünk csücskében vannak benne, és miután péntek van, itt van velünk a vonalban a mesteredző dr. Kemény Dénes. Szervusz! Jó reggelt, mester!
Szervusztok, jó reggelt!
Jó reggelt most!
Segíts nekem egy picikét, vagy nekünk azt értelmezni, hogy mekkora jelentősége van annak a visszakapaszkodási képességnek, amit a magyar női vízilabda válogatott mutatott most, ugye a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező tornában. Volt egy viszonylag nagy arányú vereség a világbajnok görögöktől. Ott egyébként viszonylag tőle szokatlan módon Cseh Sándor egy picit, bár nem szokta, azért úgy szóba hozta ugye a bíráskodásra kapcsolatos kritikát, is. Aztán ugye volt egy nagyon-nagyon, hát azt kell mondanom, fölényes győzelem a japánokkal szemben, és aztán ugye jöttek az ausztrálok, amely csapatot szintén sikerült amelyiknek legyőzni, és így aztán ugye elérték, hogy ott legyenek majd ugye a világkupa döntőben. Szóval volt egy olyan pont, amikor már arról beszéltünk, hogy ez nem fog sikerülni, és úgy tűnt, hogy ebben a csapatban azért több tartalék van. Ez minek köszönhető?
Igazából ami rajtunk múlt, azt követően, hogy kikaptunk itt a alsóházba a görögöktől, és úgy tűnt, hogy elszállt a részvétel a nyári világkupa 8-as döntőn. Ezt követően nagy meglepetésre egy olyan ausztrál-görög eredmény született, ami a gólkülönbségéből fakadóan fölajánlatta nekünk a lehetőséget arra, hogy mégis juthassunk, és ezzel éltünk. Tehát ez a, hogy mondjam, volt egy külső körülmény, ami nekünk jól jött, és utána volt egy belső, az, hogy nekünk ugye az utolsó meccsen azért meg kellett még az ausztrálokat verni. Az elmúlt években nekünk azért elég stabilan sikerült, és most is. És hát ez egy olyan, ez eléggé klasszikus futballban is ugye láttuk, Csobot Kevin fantasztikus katarzist okozó egyébként gyönyörű gólját, aztán utána nem rajtunk múlt, hogy mi fog történni.
Igen.
Most ugyanezt történt, hogy itt pedig volt egy keserű eredmény a görögök ellen, egy 4-gólos vereség, ha jól emlékszem, és ezt követően történt egy olyan tőlünk független eredmény, ami felajánlotta a lehetőséget, hogy a maradék 2 meccset megnyerjük, akkor mégiscsak kijutunk. És az, hogy most kijutottunk, ezzel igazából pillanatnyilag nem csináltunk semmit, mert ez egy világversenynek volt a kvalifikációja. Most ugye a férfi csapat is egy kvalifikációs eseményen oldotta meg a feladatot, meg a lány csapat is. Jól szerepelni majd nyáron Sydneyben kell a férfi-női világkupán. Én azt gondolom, a magyar póló azért még nem tartott, hogy azért tapsikoljunk, hogy kvalifikáltuk magunkat.
Nem, persze.
Szerencsére. De az, ahogy ez alakult, az mindenképpen arra mindenképpen adhat erőt, hogy ha tőlünk függetlenül egy elveszettnek tűnt helyzetbe visszajön az esély, és azzal lehet élni, akkor sikerült is élni vele, úgyhogy ebből a szempontból le a kalappa.
Igen, valóban így, ugye mind a női, mind a férfi válogatott ott lesz majd ugye a világkupa szuperdöntőn, úgyhogy így, ahogy mondod, onnantól persze egy új torna indul, és majd utána azért fogunk szurkolni, hogy a miénk mindig...
Hadd mondjak erre egy esetet, ami eszembe jutott. A legelső aranyérmünk ugye az a Sevilla Európa bajnokság volt.
Jól emlékszünk.
Azt megelőzően volt egy-két ilyen felkészülési torna, és az olaszok Rómába szerveztek egy nagyon erőset. Ott voltak az olimpiai bajnok spanyolok, az olaszok odahaza, a horvátok, a szerbek. És körmérkőzés volt, és mi lejátszottuk az utolsó meccset vasárnap délelőtt. A spanyolokkal megvertük egy gollal, elmentünk ebédelni, hogy utána kiérjünk időben a reptérre, és harmadik helyen álltunk a tornán, mire visszaértünk az ebédből, addigra megnyertük, mert a horvátok meglepetésére az otthon játszó olaszokat megverték 8-4-re, tehát 4 góllal, és akkor így a körbeverésből mi lettünk az elsők, úgyhogy ebédelni is tudni kell.
Ez így.
És még az edző is száraz maradt.
Igen, jó. Igen.
Így van, és igazából azt gondolom, hogy, hogy különösen, hogy mondom, a körmérkőzéseket a futballban folyamatosan látjuk, hogy az erős csapatok, amikor elindul egy VB vagy egy EB, az első csoportmeccsen nyernek egy meccset, utána két szépen, szép laza döntetlenkével tovább jutnak első helyen, és utána kezdődnek a kiki meccsek, nem szakadnak meg. Sokszor történnek olyanok, aminek ugye mi itt a kárvalócsai voltunk az EB-n, talán a portugálok játszottak B csapata aki ellen, holott nyilván az edző, ezt talán akkor is elmondtam, az edző a saját érdekét nézést, neki a következő mérkőzés, ami egy egyenes kiesés, pihent játékosokra van szükség, akkor nem tudja bevállalni egy harmadik csapat érdekét. Tehát pampoghatunk, de igazából jó esélyen mi is azt csinálnánk az ő helyében.
Abszolút, így van, ugye láttunk ilyet a tavalyi férfi jégkorong válogatott, ugye úgy maradt benne az élcsoportban, hogy közben a repülőn ült, és ott derült ki. Nem sokára egyébként, mert most újra utaznak ugye az élcsoport világbajnokságára. No, valóban történik ilyen, és hát ez persze ahhoz, hogy aztán ott majd a világkupa szuperdöntőn szuperformát mutassanak, ahhoz azért mindenkinek oda kell tennie magát, például a kapusoknak is. Azt szerettem volna tőled megkérdezni, képzeld, de volt alkalmam, már régóta tervez. Aztán, hogy egy kicsit a Fogel családot megmutassam közelről a nézőknek, a Csisztus Podcaston elérhető ez a velük készült videó, mert szerintem nincs a köztudatban, hogy ez egy micsoda egy dinasztia, ugye itt Fogel Zsolt az édesapa, ugye az idősebbik báj Simon, aztán ugye ott van nyilván Soma, a saját jogán is most már abszolút világhírővé váló kapus, akkor ott van a picike Matyi, aki szintén most még hezitál a kézilabda és a vízilabda között, és ugyan édesapja Zsolt azt mondta, hogy hát válaszol a kézilabdát, de szerintem elég erős a bátyoknak a vonzereje, hogy lehet, hogy mégsem így lesz majd. Ugye itt nagyon érdekes dolog ez, amikor az embernek a gyerekei hasonló sportokban vagy ugyanabban a sportban ténykednek, és az egyik sikeres lesz, a másik esetleg kevésbé. Ugye itt is volt egy ilyen érdekes nézőpont Simon és Soma között. Amúgy egyébként, hogyha Soma teljesítményét nézzük, te miben foglalnád össze azt, amivé ő vált, hiszen ugye elég hosszan elemezgettük ezt a büntető ölő képességét, ami talán tényleg egyedivé emeli őt itt akár a nemzetközi kapus porondon is.
Igazából az, hogy két testvér nem egyformán sikeres ugyanabban a sportágban, az eléggé gyakori, nagyon ritka. Például mondjuk a Vígvári testvérek esetében, hogy nincs lényeges különbség tudásban, hogyha mondjuk lehet értékelni egy skálán, akkor vannak eltérő tudásjegyeik, de összességében nagyjából ugyanazon a szinten van a két testvér. A Somáék esetében ez nem így van, de ez a gyakori. És itt azt kell mondjam, hogy a Simon az ugye középcsatár volt, már nem nagyon játszik, úgy tudom.
Igen, már abba hagytam.
Nyilván a kézilabdaslány meg volt az esküvője.
Így van.
Akit Emily Fog, ennek hívnak, azóta, de egyébként az Emily Burke. Németországban volt az esküvő, emiatt ki is hagyott egyébként a Soma egy-két válogatott felkészülési meccset tavaly, mert ugye elutazott a bátyának az esküvőjére. A lényeg az, hogy középcsatárként hasonlóan, mint kapusként, valamivel kisebb a konkurencia, mert ugye egy csapatban maximum kettő van, ennél fogva a mezőnyben nincsen olyan túl sok. Hát ott is előfordulhatott volna, hogy ő bekerül a 3-4 legjobb magyar közé. Ez jó eséllyel nem sikerült, mert különben nem hagyta volna abba. A Soma pedig alapvetően a testalkatánál fogva mindenképpen egy reménykeltő kapus volt. Általában azért a két méteres kapusok között nagy az esély, hogy valakiből válogatott legyen. Nincsen túl sok. Magyarországon van 3-4 összesen. És a büntetővédéshez van egy olyan technikája a magasabb, hosszabb karú kapusoknak, hogy hiába rendezgeti a játékvezető, hogy a gólvonalról induljon a síp pillanatába, azért valamennyit lehet csalni. A más nem a legvégén, amikor már megszólal a síp, akkor elkezd. Még a füléhez nem jutott a síp, de már érzékeli, hogy a játékvezető tüdeje már tele van levegővel.
Úristen, micsoda nüanszok!
Hát Hát igen, a labdát is akkor hozzuk el, hogyha akkor indulunk, amikor levegőt vesz a bíró, nem akkor, amikor megszólal a sípja. Hát az sem elsősorban az úszás gyorsaságon múlik, hanem a starton. A lényeg az, hogy ő ezzel a technikával körülbelül mire a labda a kapuhoz ér, a kiemelkedő játékos, a sípra kiemelkedő játékos lövése elindul a kapu felé, körülbelül leszűkíti a lövés, a lövőjátékos és saját maga között távolságot méterről körülbelül 2 méterre. Ez egy nagyon nagy különbség, mert a játékos beesik fél métert, 1 métert a lövő mozdulattal, ő meg kirepül 2 méterre, akkor 4 méteren van a lövő, 2 méteren a kapus, és ott már nagyon-nagyon könnyen egy ilyen geometriával, ami neki van, nagyon könnyen egyszerűen elakad benne.
Igen.
Most ehhez még tehetünk az, hogy tudja, hogy ez vál fölé fog jönni, és érdekes módon ezeket nem kézzel védi, hanem ilyenkor még jobban kiemelkedik a testrakatánál fogva, ha nem fér el a válla vagy a feje fölött, a léc alatt a labda. Illetőleg hát ezzel az albatrosz takarással elakad a karjaiban.
Igen.
Ha megnézzük, amikor az amerikaiak ellen Párizsban a bronz meccsen, ott elvesztettük a szétlövést, így lett a csapat negyedik az olimpián.
Igen.
Ott minthogyha tanulmányozták volna, mert ha visszanézi az ember, borzasztó gyorsan előtték, tehát nem volt meg ez a mechanikája a szituációnak, amit az előbb elmagyaráztam.
Igen, igen, ez a kis tizedmásodperces.
Hanem ahogy a játékos labdát, már lőtte is, és itt 3-4 méter volt a távolság a Soma és a lövő között, abból a szögből már nyilván sokkal kevesebbet takart, és ott bementek a lövések. Uh-huh. Mindegyik így lőtte, azt gondolom, hogy kivideózták, és gyakorolták.
Kielemezték, aha, hogy hogyan lehet.
Ritkán látom, szemben, és nem tudom, kivel fogják játszani a bajnoki döntőt. Nem akartam ötletet adni, de egyébként meg nem gondolom, hogy az FTC bajnoki döntőjébe szétlövésre kerülne sor.
Nagy valószínűséggel nem, de minden esetre érdemes volt megkérdezni a játékostársakat is, elmentünk egy edzésre ott, és azért általánosan az volt a vélemény. Természetesen, hogy azért addig az nagyon jó, hogyha Fogásoma velünk van. Bármilyen szituációban, és ha 5 méterre sikerül a sor, azért Fogásoma velünk van. Mondta ez például Manhetz Krisztián, ami már többször megnyugtatta akár a válogatottat, akár nyilván a klubcsapatot is. Szóval mindenképpen érdemes végighallgatni, hogy mit mondaknak a családtagok is, és az a helyzet, amikor hál' Istennek nem volt a testvérek között konfliktus, mert ugye te is említetted, hogy ez egy dinasztikus műfaj itt a vízilabdában, és ugye emlékszünk például a te irányításod alatt, ugye a Steinmetz fivérekre, akik mind a ketten nagyon sikeresek voltak, ugye Barnabás 2-szeres olimpiai bajnok, Ádám is olimpiai bajnok lett, tehát az is azt gondolom egy nagyon sikeres verzió. Hú, most úgy látom, visszahallunk egy picit téged valamiért. Meg magamat is, de most talán... Igen.
Most nem beszéltem.
Én hallottam vissza magamat valamilyen furcsa módon. Lehet egy kicsit ilyen visszhangosan hallani. De ugyanakkor pedig, ha már arról beszéltünk, hogy feszültség vagy konfliktus, egy teljesen más témát hagyhozzunk itt szóba, és szerintem ez felé fogja átvenni ezt a témát, mert ugye ez dagad ez az ügy. A világ egyik legismertebb klubjáról van szó, a Real Madridnál.
Igen, a nemzetközi médiát sorba körbelengi a legújabb botrány a Real Madridnál. Ugye Tchouaméni és Valverde gyakorlatilag összeverekedett az edzésen, és én úgy fogalmaztam, hogy bizonyos szituációban is nagyon rövid ideig tartó, hát úgymond adrenalin harc, én úgy gondolom, hogy egy edzésbe belefér, és ha megfelelő intenzitás van, azért a labdarúgás, szerintem a vízilabda is az érzelmek sportja bizonyos tekintetben, de itt ami szerintem megbocsájthatatlan, és biztos, hogy reagálni kell rá, hogy másnap, tehát egy napra rá a következő edzés előtt az öltözőben folytatódott ez, és nagyon-nagyon komoly következményei lettek, ugyanis egyik játékos nem akarta másikkal kezet fogni, ebből verekedés lett, és hát Valverde kórházba került, és olyan súlyos sérülései lettek, hogy most hetekre kidőlt a csapatból. Ráadásul
még az eszméletét is elveszett állítólag, úgy bevert a fejét.
Igen, ezt is hallani. Ráadásul azért azt ne felejtsük el, hogy az öltözőből ez kiszivárgott, tehát csőstől jön a baj a Real Madridnál. Számomra ezek a dolgok elfogadhatatlanok. Kíváncsi vagyok, mester, a véleményedre, hogy előfordult-e nálad ilyen, vagy adott esetben hogyan reagálnál erre?
Adott esetben hogyan reagálnál? Hát én a vízilabda sportágban egyetlen egy ilyen esetet tudok. A szerb válogatott az olimpiai elődöntőt követően tartott egy, a vesztes meccset követően az amerikaiak kaptak ki Pekingbe, tartott egy megbeszélést a csapat, egy kicsit átbeszélték, hogy mi történt a mérkőzésen, miért nem játszottak döntőt, ugye velünk játszották volna a döntőt, és annak a végén szóváltást követően viszonylag tisztességesen kimentek a lépcsőházba két játékos, hogy akkor most ők ezt az érveiket megerősítik néhány pofonnal. Ez annyira sikeres volt, hogy az egyiket már vissza haza kellett vinni Belgrádba műteni.
Jézus.
A másik az csak simán leült a kis padra begipszelt karral másnap. Tehát a bronzmeccsen 11-en játszottak 13 helyett, meg is nyerték különben. Valószínűleg így reagált lélekben a csapat erre a krízis helyzetre. Simán benne van, hogy most egyébként a Real ezt a helyzetet követően felelősség nélkül játszhat Barcelonában, és elveri azért a Barcelonát, mert most aztán egy ilyen cirkusznál bűnügyem ki lehet kapni. Ugyanakkor azért egy ilyen keretből kiveszel két játékost, valószínűleg elég jó játékosokat tudnak a helyükre tenni a szakvezetés. Szóval visszatérve a pólóba, ezt az egyesetet tudom. Az én karrieremben sem játékos időszakomban, sem edzői időszakomban ilyen nem történt. Voltak szóváltások, nagyon hamar rendeződtek, már általában az én beavatkozásom nélkül. Rosszabb az, amikor felgyülemlik egy-egy játékos rossz hangvételű beszólásait követően egy ilyen belső feszkó, ott jobban észnél kell lenni egy főnöknek is azt rendezni, valahogy fékezni azt, hogy ez ne történjen meg tovább, mert akkor esetleg az robbanat. Ilyesmi helyzet volt a válogatottnál, de ezeket is sikerült megoldani, pedig ahogy mondod, a futballnál talán még férfiasabb a vízilabda, és az edzéseken törvényszerűen játékostársak egymással szemben átléphetnek egy olyan határt, amit a másik úgy érez, hogy ez már azért sok, de mondom, soha effektíve lögdösődés nem volt, esetleg birkózás volt férfiasabb, tehát az meg része a játék.
Igen. És arról mi a véleményed, mester, hogy azért ez egy profi rendszerből nem szabadna, hogy kiszivárogjon az öltözőből. Nyilván, amikor már olyan tetlegességig fajul, hogy kórházba szállítják az illetőt, akkor nem tudják titokba tartani. De szerintem ez is azt jelenti, hogy a Real Madridnál úgy rendszer szinten valami nincs rendben, tehát az öltözőn belül. Az más kérdés, hogy nyilván a Barcelona ellen érdekes mondani, ezt akár maguk javára is hallhatják.
Most azt gondolom, hogy a mai világban ez már megoldhatatlan, hogy ez ne szivárogjon ki. Uh-huh. A Puskás Öcsi féle Reáról beszélünk, ott lehet, hogy összenéztek, edző hangosan mondott három mondatot, és a dolog tényleg ott maradt az öltözőben. Itt még maga a sérülés, meg a kórházba menetel sem azt jelenti, hogy két játékos összekapott. Tehát simán meg lehetett volna oldani, hogy ez ne derüljön ki, de két dolgot mondok, ami miatt szerintem ez törvényszerű, hogy kiderül. Az egyik a mai közösségi média világban elképzelhetetlen, hogy ne tegyen egy félreérthető megjegyzést valamelyik játékos. Igen. Kíváncsi lennék, benne van egyébként a szerződésükben, hogy ilyenkor, mint a sír, úgy kellene hallgassanak, hogyha van egy belső konfliktus, és ezt nem externálhatják a különböző csatornákon, illetőleg mindannyian tudjátok, hogy minden újságírónak van legalább egy olyan, hogy úgy mondjam, ilyen bensőségesebb munkatársa, tehát olyan játékos, akitől azért ki tudnak szedni olyan infókat, amik alapján ezt azért csak azért, hogy az olvasottság a klik szám megugorjon, valaki mégiscsak megírja. Tehát szerintem nem lehet megoldani, hogy ne derüljön ki, ne kerüljön ki.
Hát azban mindenképpen igaz, amit a Feri mond, hogy itt a világ egyik legnagyobb klubján, az egyik legnagyobb márkájánál gyakorlatilag óriási rendszerszintű probléma van, és hogy ezt vajon José Mourinho fogja megoldani, vagy ezt följebb Florentino Pereznek el, vagy ott esetben játékosok elküldésével, vagy komoly büntetésével, akár ennek kapcsán is nem tudom. Egy győzelem, pláne egy El Clásico, nyilván egy pillanatnyi sebb tapaszt lehet adott esetben, de ettől még láthatóan ez a Real Madrid, ez most nem az, amit megismerhettünk, úgyhogy ez már mindenképpen ki fog derülni. Szóval a hétvégére sok izgalmas esemény várhat ránk, és hát persze nyilván a magyar sportvilág is tartogat ilyeneket. Köszönjük szépen, Dénes, ezen a pénteken is, hogy rendelkezésünkre álltál, és egy kicsit bepillanthattunk például a büntető lövés rejtelmeibe, hogyha fogásomáról beszélünk. Köszönjük, és hát természetesen jövő pénteken is várunk vissza.
Köszönöm, sziasztok!
Köszönjük szépen köszönjük mindenkinek, köszönjük, és még maradjatok velünk, mert hiszen van még egy izgalmas fél óránk, és szerintem sok olyan témát is szóba hozunk még, ami ma nem volt, úgyhogy rövidesen a híreket követően folytatjuk.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
Termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését és a napközben elhallgatja